Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A legkülönlegesebb anyag, élet és értelem az univerzumban. Második rész. A felvétel 2005. április 25-én készült.
Nyilván megint azzal kell kezdeni, hogy mi az, hogy értelem. Hát ezt megint nem tudjuk. De van egy ilyen munkahipotézis, hogy hát legalább egy értelmes lényt ismerünk. Nyilván mindenki saját magára gondol. De mondjuk, hogy egy értelmes fajt ismerünk, az embert. Az a probléma, hogy jó, hát életet azt ismerjük, arról lehet modelleket csinálni, az sokféle. Tehát keressük a közöset a mamutfenyőben, meg a cápában, és akkor ami közös, akkor az az élet, vagy valahogy így. A naprendszer is egyetlen, lehet naprendszer modelleket csinálni, de struktúrált, tehát külön megnézed meg a Jupiternek a bolygórendszerét, stb. Arról is lehet modelleket. Életből egyet is, vagy értelemből egyet ismerünk. És akkor ilyenkor mindenféle gondolatkísérletek, meg hipotézisek, meg sci-fi jellegű kérdések jönnek elő. Hát milyen kérdések? Például miről lehet megismerni az életet? Ezeket a különböző sci-fik mind kidolgozták. Ugye sok olyan van, hogy találkozunk valakivel, és nem ismerjük föl, hogy élőlény, mert úgy néz ki, mint egy zsák krumpli, meg ilyesmi. Vagy nem ismerjük, hogy értelmes. Kérdés például az, hogy egyethez vagy társadalomhoz kötötte az élet. Van-e olyan bolygó, ott ül a magányos bölcs és töpreng, és vár arra, hogy én megjelennek? Vagy ahhoz társadalom kell, együttműködő élőlények? Vannak-e technikai, objektiválódott jelei az értelemnek? Tehát gyárt-e az értelmes lény gépeket, templomokat, könyveket, Winchestereket? Vagy enélkül is lehet értelmes. Van egy novella, amelyben valaki fejben írja a regényét, és rengeteget töprend rajta, szavanként csiszolgatja, kicseréli, hogy egyre szebb legyen. Kész, meghal. Senki nem olvassa a regényt, nem akkor megvan ez, vagy nincs, vagy milyen értelemben. Egy magányos, mit ér egy magányos bölcs a fejben írt regényével? További kérdés az, hogy vajon biológiához, értelem, élethez kötődik az értelem? Hát ugye az a szokásos kérdés, hogy gondolkodnak-e a gépek, hogy lehet-e a számítógépekből valaha értelmes robot, vagy nem? Lehet-e egyáltalán mesterséges intelligenciát csinálni? Hogyha létrejönnek ezek a mesterséges intelligenciák, ezek valahogy együttműködnek, tehát hogy mi költözünk át beléjük, vagy ez egy újabb faj lesz, aminek átadjuk az értelem stafétáját, és akkor ők már jól kiirtanak bennünket. Ez további kérdés. Na most lehet, hogy a másik helyen létrejövő élet, az más biológiájú, és akkor az értelem is olyan egészen furcsa lehet. El lehet képzelni például a kollektív tudatot. Ahogy az én sejtjeimnek nincs külön tudata, hanem így egészben ennek a valaminek ez a sok billió sejtből álló, ez úgy együttesen valamilyen értelemben tudatos, meg sem próbáltam definiálni a tudatot, akkor lehetséges kollektív tudat, hogy sok különböző lény együtt valahogy, mondjuk egy hangyaboly együttesen egy értelmes lény áll össze. Arthur Clarke-nak a Város és a csillagok című regényében van egy tavacska, amiben úszkálnak ilyen egysejtők, és amikor valami probléma felvetéssel megérkezik valaki, akkor talán le kell kobolni egy kódot, azok összeállnak egy ilyen nagy lény, és megkérdezik, hogy na mi van. Aztán utána szétfognak, és úszkálnak tovább az egysejtők külön-külön. Ez is elvileg elképzelhető. Lehetséges valamilyen értelmű telepátia, ami tehát a különböző részobjektumok közötti, mondjuk elektromágneses vagy másféle sugárzással történő közvetlen információ cserét jelenti, ezek szinte összeolvadnak, nem tekinthetők különálló tudatoknak. Aztán el lehet képzelni például olyan élőlényeket, akik nem úgy szaporodnak, hanem osztódnak. Na vajon mi történik a tudatával? A Csillagözött szerető című kötetben van az, hogy megérkezett egy idegen nő, először valami randa nyanyának álcázta magát, aztán rájött, hogy mert telepatikus is volt, rájött, hogy a földi partner, akivel megújította újítani a génállományát, az inkább a bombázókat szereti, ezek után olyanná vált, és több ilyen átalakulás után egyszer csak ketté osztódott. És a földi férfi mondta, hogy legalább az egyik maradjon itt. Na de papa, mondták az idegenek, és elmentek. Szóval, hogyha osztódás van, akkor előfordulhatnak ilyen bonyodalmak, hogy most a tudattal mi történik. Aztán ugye ott van a Lemnek a Solaris szív regény, ahol az egész bolygót beborító óceán egymaga egy ilyen komplet értelmes objektum, ezzel nehéz társalogni ott. Aztán előfordulhat, hogy esmény a fajnak csak az egyik része értelmes. Most az átjáró sorozatnak a negyedik kötetében ott lehet olvasni egy olyan fajról, hogy lebegnek a lögyben, és a nőstények úgy kisebbek, és folyamatosan termelik az újabb generációt. Ha éppen megtermékenyítik őket egy hím, akkor az utód is hím lesz, ha meg nem, akkor nőstények. Most a hímek azok értelmesek, és mindenféle költészetük van, meg egyebek, a nőstények még beszélni se tudnak, és a hímek, amikor éppen nem megtermékenyítik kedvük van, akkor megeszik őket. Na most ez biológiai elképzelhető. Ugye ennél rondább dolgokat csinálnak a földi élőlények is, csak nehéz hozzáképzelni azt, hogy most ezek közül némelyik értelmes. Mi természetesen fölháborodunk, és az összes nő kikéri magának ezt a dolgot, én is kikérem magamnak a nevükbe, de ennek ellenére biológiai ez elképzelhető. Szóval az, hogy egy fajnak az egyik része értelmes, valamelyik nem, vagy csak bizonyos kor fölött, vagy mondjuk rovarok és lárva alapodóban még nem értelmes. Meg lehet-e őket enni? Stb. Ilyen jellegű kérdések fölmerülhetnek. És akkor jönnek az egyre durvább dolgok, például, hogy több értelmes faj él egy bolygón, vagy egy nisben. Ugye a Földön az ember meg a delfin, addig, amíg az ember nem kezdett túlságosan vadászni rájuk, addig nem nagyon zavarták egymást. Nyugodtan elképzelhető, hogy valamilyen értelemben a delfinek értelmesek, többen azt mondják, hogy lehet velük beszélgetni, mások azt mondják, hogy nem. Nem nagyon ütköztek az érdekszféráink. Nyilván addig, amíg el nem kezdtük olajjal szennyezni a tengereket. Ilyen értelemben egy bolygón elképzelhető több párhuzamos értelmes faj is, amíg valamelyik nem akar dominálni. Aztán jönnek a még durvább dolgok, a jogos rasszizmus esete. Ugye, mi természetesen kikérjük magunknak, tudjuk, az emberiség egyetlen faj, és mindenkinek ugyan potenciális képességei vannak, és azon dolgozunk, hogy mindenkinek ténylegesen olyan lehetőségei legyenek. De mi van akkor, hogyha egy bolygón mondjuk több faj él, vagy több különböző fajt kell, az egyik az valóban alsóbb rendű, biológiai értelme, vagy később kezdett fejlődni, vagy nem jutott el odáig. Tudományos társadalmi technikai, kulturális értelemben, valamilyen értelemben alsóbb rendű. Mi történik ekkor? Kipusztítja a másik, vagy ki tudnak alakítani valamilyen közös együttműködést? Nyilván úgy ez bukkan fel akkor is, amikor egyik faj meglátogatja a másikat, a Földön ez sose vált be, amikor az egyik kontinens érkező hódítók megérkeztek a másik helyre, általában rabszolgassággal, erőszakkal és halállal végződött. Például nem csak úgy, hogy kipusztították őket, hanem vitték mondjuk az európai baktériumokat, amik például a dél-amerikai őslakoknak egy jelentős részét kipusztították. De ilyen esetben akkor mit kell tenni, hogy találkozunk majom emberekkel a másik bolygón? Na és további nagy kérdés, hogy vajon törvényszerűen ez a ciklus, hogy az életből értelem lesz, az kultúrát hoz létre, eljut az űrutazáshoz, találkozik a másokkal, létrehozzuk a galaktikus nagy szövetséget, stb. Mennyire kötelező ez? És akkor már ilyen definíciós kérdések jönnek, hogy mi a viszony annak, hogy értelem, gondolkodás, technika, civilizáció, kultúra, tudomány, ezeket mindegyiket külön-külön definiálnak és egymáshoz való kapcsolatokat. Kérdés, hogy szükségszerű egy civilizációnak a technikai érdeklődés. Erre tudjuk a választ, hogy nem. Földön vannak olyan civilizációk, például az indiai civilizáció több ezer évig fönnállt, és nem hozott létre technikai újdonságokat. Eljutott valameddig még a Némelyben ennek a civilizációnak a kialakulása előtt eljutottak a technikai szintre, és magasrendű művészetet, filozófiát, stb. Hoztak létre, de nem gyártottak gépeket. Aztán, amikor jött az európai behatolás, akkor igen. Szükségszerű egy kultúrának az agresszív terjeszkedése a környezetének adására? Szükségszerű végül az, hogy kilép a kozmoszba, vagy jól érzi magát a bolygóján? Hát milyen jellegű, ez még csak a kérdések, hát milyen jellegű válaszkísérletek vannak. Az előbb láttuk, az élet az alapvetően termodinamika jelenség, az értelem az informatikai és társadalmi jellegű jelenség, tehát munkahipotézisünk szerint nincs magányos kozmikus bölcs, nem tud kifejlődni magában egy értelem. Nyilván véletlenül bármi lehet, csak annak csillagászaton kicsi a valószínűsége, szintén lennél olvasható, hogy egy ilyen robot szemét raktálva összeraktak egy hordóba, beöntöttek mindenféle alkatrészeket, aztán öntöttek rá egy kis akkumulátorsavat, esett rá az eső, meg minden, aztán egyszer csak megszólalt, hogy dr. XY vagyok, képzett jogász. De Isten bizony ezt mondta. Aztán utána jött egy újabb rázódás, és megszűnt, pedig addigra már nagyon gondolkodott a világegyetem megkódításában. Ennek nyilván van valami nem nulla, ám de elhanyagolható valószínűsége, hogy egy magányos objektum a nyelvével meg a gondolkodásával együtt létrejön. Valószínűleg nem ez az általános helyzet. Mi az alap gondolat? A visszacsatolt információ csere az élőlény és a környezete között. Környezetén egyben a természeti és társadalmi környezetet kell érteni. Ez a visszacsatolt információ csere teszi lehetővé azt, hogy az élőlény az idegrendszere, vagy valami ehhez hasonló segítségével modellt alkosson a környezetéről, és ne csak reagáljon a közvetlenül érkező dolgok, hanem például előre tudja jelezni a környezetének a viselkedését, és akkor például készülni tudjon a másik élőlénynek a támadására, vagy tudja, hogy most itt akkor érik a gyomás, és ha fölnyúlok, akkor meg tudom fogni. Mostanában folynak ilyen kísérletek, hogy a kutyák hány lépésre tudnak előre gondolkodni, vagy csimpánzok, meg tudják kerülni a kerítést, és tudják, hogyha ide mennek, akkor onnan mögül előre lehet hozni ezt a banánt. Tehát ez a modellalkotás a környezetről, ez az alapdolog. És az értelemben ez azt kell, hogy ebből kollektív modell legyen. Egy-egy élőlénynek a fejében létrejöhet a világnak a modellje, de ha ez kollektívé válik, és az egyik élőlény és a másik élőlény között kicserélődik, akkor durván szóval van miről beszélni. Tehát ezt a modellt egymással meg tudjuk osztani, tovább tudjuk adni. Még ott is, ahol viszonylag szegényes a környezet, ugye tudjuk, hogy az eszkimóknak 42 szava van a hónak a különböző állapotáról, van miről beszélnünk, holott mi csak azt mondjuk, hogy azt látják, hogy esik a hó, meg fehér minden. Ők meg tudják beszélni, mert az ő közvetlen társadalmi tevékenységük ehhez kapcsolódik. És itt ez a modellalkotás lehetővé teszi az információ cserének a társadalmi szervezését, az, hogy hogy adjuk át, kinek adjuk át az információ, melyik részét egyebek, és ez a társadalmi tevékenységnek a kezdete, és lehetővé teszi a közös tevékenységnek a koordinálását, hát a közös mamutvadászatot, egyebeket megosztani, te ezt csinálod, én addig azt is hozom, és utána majd együtt. És ami még lényeges, hogy ez a modell, ez rugalmas, ez ami az ember értelmesének fejébe kialakul, ha van feje, rugalmas és módosítható egy ilyen modell. Ugye mivel lehet összehasonlítani? Például a termeszek társadalmával, amelyek elég bonyolult módon működnek, vannak benne visszacsatási mechanizmusok, tized fokpontossággal szabályozzák a hőmérsékletet a termeszvárban, de ez genetikailag programozott, ezt nem lehet módosítani. Hogyha beteszek kis kockákat, akkor nem tudnak vele mit kezdeni, pedig bizonyára jól föl tudnak használni az építkezéshez, nincsenek hozzászoktatva. A majmok egy idő után tudnak valamit kezdeni a kockával, és fölmásznak rá, és leszedik a banánt, meg egyebeket. Az ilyen programozott lényeknél ez nincs, mert a modellük az készen van a fejükbe. Mi a feltétel annak, hogy ilyen jellegű értelem létrejöhessen? Hát először is változatos és változó környezet kell. Ha gyors változások vannak, akkor előfordulhat, hogy a biológiai alkalmazkodás már lassú. Tehát mire a genetika mutációk létrehozzák az új fajt, addigra a régi már kihal, mert gyorsan változott a környezet. Hogyha van egy ilyen modell a fejekben, egy kollektív modell, amivel az egész populáció tud alkalmazkodni a környezethez, például valaki rájön, hogy ellotbört lehet magára teríteni, és ezt a többieknek is megtanítja, amikor hideg lesz a környezet, akkor nem fagy meg az egész társaság, hanem túlélik, és esetleg tudnak tovább fejlődni. Ez a lassú vagy gyors dolog, ez mit jelent? Az, hogy a paraméter az egyetnek az élettartama. Tehát egészen más, hogyha egysejtőeknél menne, vagy ezer évig élő óriásoknál. De hát ha az adott egyetnek az élettartama összemérhető változások önnek, akkor a biológia már nem elég rugalmas. Mostanában szokták mondani a pszichológusok, hogy a 20. században már olyan gyors volt a társadalmi változás, egy-egy ember annyira más környezetben találja magát már öregkorában, hogy ez már stresszt okoz neki. Tehát a nagymama, aki még a villanymentes faluban lakott, és öregkorában azt nézi, hogy a gyerek az interneten csinál valamit, ezt már nehezen viseli, és hiába fogja föl értelmileg, de nem tud hozzá úgy alkalmazkodni, hogy ez a sajátjába válik. Tisztelet a kivételeknek, akik tényleg megcsináltak. És ebből mindenféle pszichés betegségek lehetnek végül, mert a biológiai alkalmazkodás, a gyorsan változó környezet nem alkalmas. A kulturális alkalmazkodás igen. Ugye itt is érvényes az, amit sokszor idéztem Planktól, hogy az új eszmék azok nem úgy győznek, hogy a régi emberek meggyőzetnek, hanem hogy kihalnak, de az újak már hozzá tudnak alkalmazkodni az új környezethez, mert nem feszik át közvetlenül az öregeknek a modelljét, mert a modellek azok rugalmasak, hogyha ezt társadalmi jól megszervezik, ha ne dicsérjem ismét a magyar iskolarendszert, akkor a következő generáció már az új rendszerhez, az új környezethez tudik igazolni, sőt, akár azt is meg lehet tanítani, hogy egy életen belül többször alkalmazkodjanak az egyre gyorsabban változó környezethez. Mi kell még ehhez? Hát olyan programozható agykapacitás kell, ami szabad. Tehát nem tölti ki teljesen az agyat a beépített program. A termeszeknél, a darazsaknál, stb. Ott a program be van építve, igen pici az agyuk, jól működik, és jól megteszik azt, amit kell nekik. bizonyára hallottak azokról a kísérletekről, hogy van valami darázs, ami viszi a megbénított lárvát a fészekbe, hogy majd az ő petéjét ki kell, és majd azt fogja rágicsálni, és akkor előzőleg bemegy a lukba, körülnéz, hogy rendben van-e minden, és akkor odébb teszik a lárvát, amit oda készített, akkor kimegy, megint oda viszi, megint bemegy és körbenéz, és végtelen ciklusba esik, mert ennyi a programja. Nem veszi észre, hogy hoppá, én ezt már csináltam, ezt a lépést ki lehet hagyni. Erre nem alkalmas a beleépített program. Az emberben nyilván ez van. Ugye a madár ének is beépített. Mindenki tudja, amikor Lorenza kislibákat keltett, akkor a libák őt nézték mamának, mert őt látták meg legelőször, és őt követték egész életükbe. A beépített program az nem teszi lehetővé az értelemnek a kialakulását. Most az a nagy kérdés, hogy vajon miért ilyen az embernek az agy, ez olyan véletlen mutáció. Hol volt szükség arra a természetbe, hogy én integrál gyereteket tudjak megoldani? Nem tudok, de az másképp. De most az agy alkalmas arra, hogy ilyesmivel foglalkozzon. Matematikára alkalmas. Valószínűleg sehol nem volt erre szükség. Ez valami részben véletlen mutáció, meg ilyen túltervezés, vagy olyasmi lehet, mint a genetikai sodródás. Ott a genomnak a véletlen megduplázódásával létrejöttek felesleges részek, amiket aztán később, amelyeknek azt ki lehetett tölteni. Valamilyen ilyen értelemben lett az emberi agy nagyobb, mint amennyire közvetlenül szükség volt, és aztán később a változó társadalmi szükségeteknél meg lehetett tölteni olyasmire is, amire a közvetlen biológiai környezet, természeti környezet nem predesztinálta, és akkor a görögök már elkezdhettek ilyen absztrakt dolgokon gondolkodni, mint a Pitagorasz tétel. Ugye Marzionnek volt egy ilyen nagy mondása, hogy miért jók a fizikusok, mire valók a fizikusok, semmihez sem értenek, ezt tapasztalt, de mindent meg tudnak tanulni egy hét alatt. Tehát ha az ember körülnéz, például Crick, aki a DNS-t megfejtette, az természetesen fizikus volt. Akik a kémiát megmagyaráztak, stb. Mindenfel a világban találhatók, eléggé rugalmas agyú fizikusok, és akkor a képzésnek nem arra kell irányulnia, hogy beleverjék az X-nek a tételét, meg ezt, meg azt a képletet, hanem ezt a rugalmas gondolkodást kell megtanulni, ami egyrészt bennék van részben építve genetika lehetőség, másrészt egyedileg is meg kell tanulni azt, hogy az embernek nyitott maradjon az elmé. Tehát mindesetre ezek még a feltételek, és kell hozzá egy olyan komplex és struktúrált rugalmas társadalmi élet, ami már a gondolkodás előtt megvan. Például a főemlősöknél a dominanciaharcok, hierarchiák, a különböző csimpánzfajtáknak a mindenféle bonyolult szexuális viselkedése, ez már egy olyan társadalmi élet, amire, hogyha kezd kialakulni a gondolkodás, akkor már van mire építeni, ez a rugalmas továbbfejlesztés a kollektív modelleknek, ez akkor már működhet. Dawkinsnak van egy zseniális ötlet, hogy a gének nyomán azt mondja, hogy vannak a viselkedési minták, amiket mémeknek nevez, és ezek ugyanúgy evolválnak, mint a gének, tehát ilyen elemi dolgok, ezekből állnak össze a bonyolultabb viselkedési struktúrák, és ezek fejből fejre terjednek. Valaki hallott egy jó dallamat, és elfütyült a többinek, és elterjed. Vagy látott egy újfajta ütést, hogy lehet jobban csiszolni, vagy faragni azt a kőbaltát, és akkor a másik megnézte, és ment tovább, és elterjed. És ha látnak egy még jobbat, akkor ez kiszorítja az egészet. Ez teljesen azonos mechanizmus, mint a géneknél. És ezek a mémek, ezek az emberi agyakban laknak. Ilyenek, ugye kicsit bonyolultabb szinten a divat hullámok, vagy a vallások, meg egyebek, ezek mind valahonnan elindulnak, és hogyha megfelelő túlélőképességgel bírnak, akkor elterjednek az egész populációba. Csányinak az általános evolúció elméletében ott olyan modell van felvázolva, ami belefért a molekulás evolúció, a biológiai, meg ez a, itt már felvázolik ez egy kulturális evolúció, azok a replikátorok, amik önmagukat replikálva és időnként némi módosítás átterjednek egyik helyre a másikra, azok például lehetnek a gének, vagy lehetnek a mémek is. Ez a viselkedési minták evolúciója, ez az eddigi feltétek mellett lehetővé teszi azt, hogy lehet tanulni és lehet tanítani. Tehát át lehet adni az információkat kompakt formában, nem kell mindent részletezni. Itt jönnek az ilyen érdekes dolgok, mert tényleg emberiek, és amik a vizsgálatok szerint a legfejlettebb állatoknál is, még csak éppen csak egy kialakulóban vannak a fogalmak. Ezek micsodák? Ezek kompakt ismeret kupacok úgy egybe. Amikor én azt mondom, hogy ez itt egy gép, az egy olyan fogalom, ami nagyon sok mindent foglal magába, és utána, ha kibontod a részleteket, megnézeket, akkor akkor sok mindenre lehet használni. Az egész fogalmat egyben átadom, minden abbreviáció a tanulási folyamatnak a lerövidítése. Nem kell mindent részletesen megtanítani, bizonyos fogalmakba összegyűjtve a bonyodalmakat, a társadalmi tapasztalatokat át lehet adni az újabb generációnak, és ez jelentősen megrövidíti a átadást. Ugye ilyen típusú szimbolikus átadásnak a formái voltak például a hősi énekek, amik megőrizték annak idején a leszármazási sorokat, ezeket közvetlenül fel lehetett használni a öröklési listáknál, meg a vagyon elosztásánál, de egyben a kulturális azonosságnak fenntartására is. Később aztán feltalálták az írást, a könyvtárt, most meg a Winchestert, meg egyéb ilyen tárolóeszközöket. Ez megint lehetővé teszi, hogy ahhoz is hozzáférjék, amihez közvetlenül nem tudnék. Olyan embereknek a információit tudom megkapni, akik nem itt élnek, és nem most éltek, hanem sokkal régebben, és mégis át tudom venni a tapasztalataikat, a tanácsaikat, az eredményeiket. Mindesetre ezzel megindult a kulturális evolúció, a mémeknek az evolúciója, ezek ebben a kollektív tudatban laknak, és kollektív modelleknek a részleteiben fejlődnek tovább, és ezzel egy érdekes újabb jelenség jelenik meg, a biológiai diverzitás mellett megjelenik a kulturális diverzitás. Egy fajon belül nagyon sokféle kultúra alakulhat ki, együtt élő populációban is vannak papok, vannak halászok, stb. Ki ehhezért, ki ahhozért, és a fajnak a különböző helyen élő példányai között is különböző kultúrák alakulhatnak, amik között megindul megint csak a szokásos versengés, stb. Olykor némi kiirtással. Ellenjavalat kultúráknak, mikor nem lesz értelem? Unalmas és állandó környezetben. A cápa több száz millió éve változatlan. Csodálatos, tökéletes. Biológiailag, genetikailag a csúcson van. Nincs rajta mit változtatni, nem is változott. Nem is lett értelmessé. Amire alkalmas, az tökéletesen megcsinálja. Nem kell neki változnia. Baj van akkor, amikor szűkek az erőforrások. Amikor az élőlényeket leköti a közvetlen életben maradás. A hajdani társadalmaknak a jelentős része napi éhehalási gondokkal küzdött, és nem volt alkalma a kultúrát tovább fejleszteni. Valameddig eljutottak természetesen közös biológiai örökség alapján, de nem tudtak tovább menni. Van egy nagyon érdekes könyv, Háborúk, járványok, technikák. Az leírja azt, hogy az az alapgondolat, hogy miért pont az európai kultúra hódította meg a világot, miért nem a többi. Miért nem az indiánok szálltak partra és igázták le Európát? Hogy mi múlik ez? Milyen földrajzi, biológiai, egyéb dolgokon. Például egészen döbbenetes, hogy azon is múlik, hogy Eurázsia az így keskeny, Amerika meg így keskeny. Érdemes elolvasni a könyvet. Nagyon sok minden van. Nem hülyeségben mondom, tényleg érdekes dolgok vannak. Meg lehet figyelni azt, hogy ha szűkök az erőforrások, akkor bizonyos civilizációk visszafejlődnek. Már sok mindenhez értettek, de utána eldobják a civilizációs mászt, és visszamennek közvetlenül az állat felé, éppen csak a létfenntartáshoz. Előfordulhatnak periódikus katasztrófák, amik elpusztítják a kultúrát. Hát Asimovnak van egy Alkony című remek novellája, amiből írtak egy másik szerzővel egy nagyon rossz, hosszú regényt. Mindenesetre ott néhány ezer évenként visszatérő, öt nap van és sosincs sötét, néhány ezer évenként visszatér egy nagy napfogyatkozás, sötét lesz, és nem ismerik a sötétet, felgyújtják a házakat, elpusztul a kultúra, kezdi megint előről. És ezért ugye nyilván nem tudnak adni egy kritikus értéket. Na hát, ilyen jellegű általános elméleteink vannak az értelemről, és akkor most lehet levonni némi következtetést a föld élettel és értelemmel kapcsolatos tények alapján. Föld történetén nagy részében nem volt értelem. Amit most értelmesnek nevezhetünk, az mondjuk az utolsó 100 000 évnek a története, de inkább az utolsó 40 000 évnek a története. Élet volt, de főleg egysejtű. Ha nem prokarióta egysejtő, csak az utóbbi 1 milliárd évben jöttek létre, és annál is bonyolultabb dolgok meg az utóbbi 1/2 milliárd évben. Kérdés az, hogy vajon ez véletlen, vagy van nagy ugrás, ugye miért pont most történik ez? Ebből rögtön fölmerül az, hogy volt-e többszöri értelmes evolúció. Lehetséges, hogy mondjuk a dinoszauruszok bizonyos fajából is értelmesek, csak aztán elpusztult a többiekkel együtt. Mondjuk nekik nem volt technikai kultúrájuk. De költészetük lehetett, csak nem írták le. Ha elpusztultak, akkor a fele tudja, hogy mi van. Ezeket mind szifikbe lehet olvasni az ilyen dolgokat, de a gondolat nem abszolút. Tehát elképzelhető, hogy ugyanazon a bolygón egymás után többször kifejlődik az értelem, némelyik hagy maga után technikai nyomokat, némelyik nem. Hogyha az emberiség félmillió évvel ezelőtt elpusztult, amikor még nem épített városokat, nem sok nyoma lett volna. Nagyon kéne keresgélni azokat a kőbaltákat, hogy itt valamikor éltek értelmes lények. Ugyanígy aztán az is kiderült, hogy a hominidáknak egyszerre több ága indult fejlődni, és tehát párhuzamosan, nem egymás után, hanem egyszerre több ember jellegű faj élt a Földön, és abból az egyik véletlenül éppen, vagy nem véletlenül túlélte a többit, vita, hogy kiirtotta-e, vagy csak éppen valamilyen értelemben jobbak voltunk, mint ők, és azért mindesen itt voltunk. A neandervölgyieknek is volt tűzük szerszámuk, valószínűleg volt már valami kezdetleges hallásuk, meg talán még beszéltek is. Ott voltak a ugyanazon a küszöbben, mint mi, ők nem érték túl, nem tudjuk, hogy miért, hogy véletlen, lehet, hogy egyszerűen csak a fluktuáció. Kicsi volt a populáció, valami hirtelen pech elpusztította az egészet. Még a másik, amik ott voltak, éppen jobban bírták, és azok túlélték, nem tudjuk a részleteket, és előfordulhat az, hogy egyszerre több faj indul meg az értelemnek. Ebből ugye rögtön következik az, amit az előbb mondtam, előfordult, hogy egy bolygón ténylegesen, amikor már kifejlődött az értelem, akkor is több különböző értelmes lényfajta, mondjuk az egyik a tenger, másik a magas hegyeken, harmadik a sivatagok környékén, és jól megvannak egymással, amíg össze nem ugranak. Nagy vita mostanában az, hogy a majmok, amik az értelem küszöbén vannak, azok vajon miért nem váltak emberré? Nyilván most az ember már nem engedné, mert mindig elviszik őket az állatkertbe, de vajon ezek miért nem jutnak el odáig? Eléggé fejlett a társadalmak, rugalmas az agyuk, nagyon sok mindent tudnak. A egyik legáltalánosabb vélemény az, hogy azért, mert nem tudnak beszélni, és ennek biológiai okai vannak. Tehát egyszerűen a gégefőjük nem alkalmas a beszédre, míg a miénk valamilyen mutáció olyan nevált. Egészen friss eredmények azt mutatják, hogy ez egy egyszeri mutáció volt, az embernek valamilyen speciális módon nyúlt meg a gégefője, odébb ment a nyelőcsőnek, mondtam, a kikereszteződés, hogy kialakult benne egy ilyen rezonátorrendszer. Ez egyszeri mutáció. És addig, amíg ez nem volt, addig nyökkögni tudtunk magunk, nem, de ilyen tagolt beszédre nem voltunk képesek. A majmok nem tudnak beszélni. Biztos sokan láttak olyanokat a különböző filmekben, hogy egy-egy okos csimpánzt vagy ilyen gorillát megtanítottak szimbólum használatra. Részben a süketek jelbeszédét meg tudták tanulni, és egészen bonyolult módon önálló szavakat, önálló mondatokat képeznek, és érzelmeket fejeznék, hogy én haragszom rád, meg ilyeneket tudnak mutogatni, tehát bonyolult következtetéseket tudnak végül kifejezni ezzel. Más majmokat meg megtanítottak számítógép kezelésre, tehát valami nem betűk vannak rajta, hanem mindenféle szimbólumok, és abból ő ki tudja rakni, és akkor a gép kimondja, ő meg megérti, tehát emberi beszéddel kimondja, de ő nem tudja mondani, csak nyomogatja gombokat, kimondja, hogy én most éhes vagyok, és banánt kérek, és ezt is adjál, azt is adjál. Tehát ott vannak tényleg a szimbólum használatnak a határánál. Valószínűleg ez a biológiai véletlen, hogy ők éppen nem tudnak beszélni, ez akadályozta meg ezeket a főemlős fajtákat abban, hogy túllépjenek a jelenlegi korlátaikon, és nekünk meg éppen szerencsénk volt, hogy eljutottunk idáig. A másik, amivel sokan foglalkoznak, például Csányi Vilmos, az a kutyáknak az értelmi képességei milyenek. A kutyák azok a nem önálló faj jelenlét, hanem az emberrel együtt szimbiotikus evolúcióban alakultak ki, tehát amikor a farkasokat, egyebeket megszerítették, azóta együtt élnek az emberekkel. És nagyon sok mindenben közvetlen információs kapcsolatban állnak a gazdáikkal, és ez részben genetikailag is rögzült. Tehát a kutyák most egészen más jellegűek, mint annak idején a farkasok. Egyszerűen sok emberi tulajdonságot átvettek. És például jelentősen csökkent a kutyáknak az agresszivitása, most sokan dolgoznak azon, hogy visszavadítsák őket, a pitbullokat meg egyebeket. Csányi szerint a kutya körülbelül azon a szinten van, mint az ős emberek közvetlenül a értelmes emberi válás előtt. Tehát, hogyha mondjuk az emberek csak kipusztulnak, és a kutyák itt maradnak, kérdés, hogy mennyire bánkodnának utánunk, vagy pedig ténylegesen tovább tudnának fejlődni értelmes lényi. Nagy kérdés persze az, mert delfinek azok mennyire értelmesek, vagy mennyire nem, azok a bonyolult füttyök, azok mennyiben az ő hős eposzaik. A Csillagdagály című könyvet mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Abban kiderül, hogy az összes tenger alatt élő és ultrahanggal tájékozódó lénynek van egy ilyen nagy közös Cet álom című együtt fütyült nagy eposza. Na most, ugyanebben a könyvben vetnek fel egy nagyon érdekes kérdést, hogy vajon lehet-e ezeket a civilizáció értelem küszöbén álló élőlényeket mesterségesen felemelni. Tehát genetikai beavatkozással, operációkkal, stb. Úgy megváltoztatni, hogy átlendíteni ezen a küszöbben. Hát abban a könyvben a Földön a csimpánzokat és a delfineket tették az emberek értelmessé, és akkor közös expedíciókat szerveznek. Ott például egy delfin volt a kapitány, ami elég nehéz, mert ugye a űrhajó egy részét vízzel kell tölteni, stb. De ilyenek vannak. És kiderült, hogy a galaxisban az általános dolog az, hogy egy értelmes lény egy másikat genetikai beavatkozással értelmessé tesz, viszont annak akkor 400 ezer évig szolgálnia kell, és utána aztán szabad lehet, és mehető is újabb másokat felemelni, és az emberiség az első, amelyik nem ezt csinált, aztán meghirdeti a nagy galaktikus forradalom. Na és akkor fölmerül a nagy kérdés, hogy hát hol vannak a többiek? Hát az eddigiek alapján azt gondolja az ember egy bolygókon, de hát előfordulhat, hogy ilyen gátszerűbe jutottam ott, legvalószínűbb nyilván az, hogy bolygókon. Ha el nem mentek. A másik kérdés, hogy mikor vannak? Rögtön azzal függ össze, hogy mennyi ideig él egy civilizáció. Nem ugye abszolút pessimista, tehát önállal csak olyankor találkozunk az idegenekkel, amikor ez valami kultúrkritika akar lenni. A komolyabb könyvekben sose lehet megérteni az idegeneket, csak a nyomaikat próbáljuk reménytelenül kiokoskodni. A Kudarc című könyv után az ember hajlamos lesz az öngyilkosságra, de ott részletesen le van írva az, hogy az egyik probléma az, hogy civilizáció, mint a szalmalán föllángol, üzeneteket küld, a másik észreveszi, de mire odaír, addig azok már kipusztultak, mert nagyok a galaktikus távolságok. Annak idején a 60-as években, amikor először kezdtek idegenekkel foglalkozni, ennek a tudományos feldolgozásával, akkor írták fel a Drake formulát. Most ez nyilván nem komoly dolog, de akkor se gondolták komolyan, azóta viszont minden ismert észnök, hogy ismételgetni, én direkt nem írtam ide, hogy arról szól, hogy hány civilizáció van most a tejútrendszerben, mit kell csinálni. Számoljuk meg, hogy hány csillag van a tejútrendszerben. Szorozzuk meg azzal, hogy hányad részüknek van bolygója. Az, hogy hány csillag van, azt nagyjából tudjuk, hogy hányad részüknek van bolygóra, erről gőzünk sincs, mert ezzel a faktorral meg kell szorozni. Utána meg kell szorozni azzal, hogy a bolygók hányad részén lehet élet. Ezt nem tudjuk, ezzel meg kell szorozni. Aztán meg kell szorozni azzal, hogy az élet, ha már egyszer kialakult az élet, akkor abból mennyi jut el az értelemig. Azt se tudjuk. Aztán meg kell szorozni azzal, hogy ha már van értelem, akkor abból mennyi lesz a rádiózó lény, okay? És még mit kell bevenni, hogy mennyi ideig élet civilizáció. Ebből ki tudjuk számítani, hogy akkor most hány értelmes lény él a civilizáció, hány értelmes civilizáció, és akkor ki lehet számítani az átlagos távolságot. Milyen messze vannak egymástól, és utána ehhez lehet méretezni a rádiótávcsöveket. Na, ez történt a 60-as években. Mindegyik faktor az teljesen értelmetlen volt, és ezért akkor egytől 10 milliárdig mindenféle adat kijöhetett, attól függ, hogy mennyire volt optimista az ember, hogy ahol már van bolygó, ott biztos lesz élet, stb. Stb. Még volt néhány faktor lehet finomítani, a bolygók hányad része kering, az élhetőség közonába, stb. Sőt, ezt meg lehet fordítani, hogy ha találunk egy idegen civilizációt, mondjuk tőlünk 10 fényévre, akkor meg kell szorozni, és megmondhatjuk, hogy hányan vannak a tejútrendszerben, a többi faktor biztos ismerjük, ki lehet számítani a civilizációk átlagos élettartamát, és azt is, hogy akkor mi most 10 év múlva elpusztítjuk magunkat, mert az azt jelenti, hogy nincs sehol senki, vagy pedig évmilliárdokig élhetünk. Nyilván ez nem komoly tudomány, nem komoly matematika, semmit nem tudunk ezekről a faktorokról. Azóta már tudjuk, hogy körülbelül, hogy hányad részének van a csillagoknak nagyon nagy bolygója, odáig már eljutottunk, hamarosan azt is fogjuk tudni, hogy egy kicsi hány, a többi faktorról semmit nem tudunk. Tehát az alapkérdés tényleg az, hogy egy civilizáció, ha már egyszerre létrejött, akkor szalmaláng vagy kandoló tűz, tehát ellobban vagy sokáig ég. Könnyen lehet válaszolni, hogy mit találunk a lakható bolygókon. Hát időarányosan. Nagy valószínűséggel semmit. Hát, nincs rajta, nem alakult kéret. Még sokkal nagyobb valószínűség egy sejtőeken. Honnan veszem ezeket a dolgokat? A föld életből. A föld történetének valahányad részében nem volt élet. Valahányad, jó nagy részében egy sejtők, prokariotak voltak. Egy, lehetne meg részletezni, egy majdnem ekkora részében már kicsit bonyolultabb egy sejtők. Aztán volt egy része, amikor volt flóra, fauna, mindenféle változatos élőnyek. A szifikben nyilván itt kezdik. Tehát az, hogy egy sejtőket találnak a bolygón, az nem izgalmas, izgalmas, amikor a dinoszaurusz harapni akar. Aztán van némi kis valószínűség, hogy primitív értelmet találunk, tehát ősembereket. Van valami még sokkal kisebb, egy fejlett értelmet. Hát, ha most mi magunkat mondjuk 10 000 éve tartjuk fejletnek, akkor tessék a 4,5 milliárd évben megkeresni a 10 000 évnek az arányát, és annyi ennek a valószínűsége. Még ennél fejlettebb értelmű, viszont két lehetőség van. Vagy nagyon pici, vagy pedig végtelen nagy, mert hiszen, hogyha mi elég ügyesek vagyunk, akkor most már a hátralevő sok-sok milliárd évben mind élhetünk. És akkor mit nekünk bakfitja az a 4,5 milliárd év, hanem nekünk ott van az örökké valóság. És akkor viszont fölmerül nyilván az a kérdés, hogy miért nem találunk ilyeneket? És rögtön fölmerül az a kérdés, hogy mit csinálnak az értelmes lények. Ha még bírják, akkor még mondom. Jó, ablakot? Szerintem találunk ablakot. Jó, hát mit csinálnak az élőlények, az értelmes lények? Amikor ezek az első konferenciák születtek a idegen civilizációkról, akkor ugye úgy hívták, hogy CETI, tehát Communication with Extraterrestrial Intelligence, kommunikálni akartunk az idegenekkel, aztán később SETI-re szerintítették, hogy Search, nem akarunk beszélni, csak keressük őket. Az egyik ilyen konferencián egy Kardashev nevű szovjet csillagász előterjesztette az idegen civilizáció kategorizálását. Első, másod és harmad fajú civilizációk. Az első az a bolygójának az összes energiájával rendelkezik. A második a csillagjának az összes energiával, a harmadik a galaxiséval. Itt vannak még idősebbek, akik valószínűleg fölismerik ebben annak a kulturális hatásnak a visszfényét, hogy a szovjet törpe a legnagyobb a világon. Mi a jó dolog, hogyha marha sok energiánk van? Az a jó dolog, amiben jó sok vas van. Az ember evez a Dunán, és nem most, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, és jött egy marha nagy hullám, és majdnem felborított a Kenut, akkor tudtuk, hogy szovjet uszály ment el mellettünk. Az ugyanis milyen volt? Nem volt rajta áramvona, hanem mintha egy ufásdoboz beletettek volna, és nyomta a gép, az energia nagy része hullámkeltése fordítódott, de nem baj, benzin van. Na, ennek a kulturális hatásnak a visszfénye, azon mérjük az értelmet, hogy mennyi energiát használ el, vagy pazarol el. Most azóta viszont már itt a Földön is nagyon megváltozott a dolog, miatt ezt a 60-as években kitalálták. Ma már a legfejlettebb technika nem az, amiben jó sok vas van, hanem ami ilyen pici, viszont jó sok intelligenciát zsúfoltak össze benne. Hát errefele változott már itt a Földön. Remélhetőleg az idegenek is ezt fogják csinálni, nem abban versenyezek, hogy mennyi energiát szórnak szét. Amikor először a 60-as években meglátták a robbanó galaxisokat, valamikor, hogy beszéltem a ambarciumféle ősanyagról, meg egyebekről, akkor többen felvetették, hogy hát kozmikus háborúknak a fényét látjuk. Valaki éppen megbombázta a másik tejútrendszerének a középpontját, és onnan jön ki az a több millió fényév hosszúságú nagy... Megszakadt? Ja, jön a több millió fényév hosszúságú robbanás, hát nagy civilizációk lassan robbannak szét, mert több millió fényévig nyúlik a hatásuk. Remélhetőleg nem ezzel foglalkoznak az idegenek, nem ilyesmiket csinálnak. Hát mit csinálnak? Hát lehet töprengeni. Megint Lemet idézem, a kozmikomédiában, vagy bocsánat, a kiberiádában van egy ilyen eszmefuttatás a fejlegekről, azok ugye a legfejlettebb élőlények. Mondjuk az a modell, hogy a világegyetem véges, akkor matematikailag következik, hogy van egy legfejlettebb civilizáció. Ugye legalább egy civilizáció van, innen teljes indukcióval következik, hogy a legfejlettebb is van. Hát ott üldögélnek a legfejlettebb lények a kocka lakú bolygójukon, mert átalakították kockába, hát ők sok minden ezt értenek, és heverésznek, és nem csinálnak semmit, mert hát bármit, amit akarnának, azt már megcsinálták. Na most mit jelent ez? Nem, nyilván azt karikőrözte ki, hogy mi nem bírjuk elképzelni, hogy mit csinál egy idegen civilizáció, ami valamennyire is fejlettebb nálunk. Tessék elképzelni a 19. századi nagymamánkat vagy dédapánkat, és megkérdezi, hogy mit csinál a kedves kis unoka. Mi a foglalkozása? Hát ugye azt mondaná, hogy ő parádos kocsis volt, és az unoka az meg valami gyorsabban mozgó gépi autókat, hát ezt még úgy elbírnak képzelni. Azt mondja, hogy számítógépes vírusírtó vagyok. Mi a csoda is az? Próbáljuk elmagyarázni. Magyaráz ember gép, jó. És mit csinál? Naphosszat ülök, és így nyomogatom a gombokat. És akkor ezzel most csinálsz valamit? Vagy szóval, hát igen, én most akkor lepucoltam. Nem bírja elképzelni a fogalmakat, amik ezzel kapcsolatosak, hanem ebben a civilizációban nőtt föl. Ugye egyszer már volt arról szó, hogy a tudomány fejlődésében az egyik legnagyobb gát, vagy szemléleti átlépést az jelentette, amikor az elektromágnességet megmagyaráztuk. Archimédesznek megmutatunk egy autót, akkor nagyon érti, és dicsér bennünket, hogy milyen pontosan tudunk hengereket esztergálni, a eszterga már akkor is volt, hát mi sokkal ügyesebbek vagyunk. Jó, hát ez lineárisan következik. Későbbiek vagyunk, ügyesebbek, oké. De mi az a szikra, hogy csinálj? Mi az a drót? Miért megy oda ott a drót? Arról már nem beszél, hogy a fedélzeti komputer meg GPS, de egyszerűen az elektromos rendszerét az autónak azt már egy akkori nagyon okos és értelmes ember sef bírná felfogni. Arthur Clarke szerint a megfelelő fejlett technika nem különböztető meg a mágiától. Tehát ha nem értjük az alap gondolatokat, akkor nem bírjuk kiokoskodni, hogy mit csinálnak. Azért van itt néhány ötletünk, ami szintén, bizonyára, hogyha az idegenek olvasnák, akkor nagyokat röhögnének rajtuk, de van néhány olyan, ami már mi is nagyokat röhögünk. Szintén még ebben az energetikai gondolatmenetben gyökerezik a Dyson gömb. Dyson, aki nagy fizikus és a kvantum elektrodinamikának az egyik alapítómestere volt, következőt okoskodta ki. Hát Nyilván elfogy a szén, elfogy a urán, stb. Mit kell, használjuk a tiszta napenergiát, rakjuk be az egész földet napelemekkel. Na de miért csak annyit? Itt a nap, itt a föld egy iciri-piciri térszöget fog le, és a napenergiája megy szét a végtelenbe. Nem azt kell csinálni. Fogjuk be az összes napsugárzást. Vegyük össze, hát nyilván, ha csillagmérnökök vagyunk, értünk hozzá, szedjük össze az egész naprendszert, az összes anyagát, és csináljuk bele egy nagy gömböt, mondjuk itt a földpálya méretén. Itt tudjuk, hogy ilyen kellemes hőmérséklet van a földpályán, 30 fok. Csináljuk egy 150 millió kilométer átmérőjű gömböt, és ebbe benne középen van a nap. Akkor ez fölfogja a nap összes sugárzását. Nyilván kifele kisugározom, mert fölforral, ne? Kívülről miről lehet megismerni? Hát itt a 30 fok, egy marha nagy infravörös gömböt látunk. Mi infravörösben fog sugározni. És óriási felületek, tessék kiszámolni a 4 pi R négyzete, hogyha erre a 150 millió kilométer, mekkora hatalmas nagy szűzföldek nyílnak meg. Mit csinálnak ott az emberek? Először is kapaszkodnak, mert nincs gravitáció. Másodszor emiatt nincs levegő meg víz se. Harmadszor nem nagyon lehet ide-oda kirándulgatni, az egész az 3 mm vastag. Hogyha a naprendszer teljes kőzet anyagából csinálunk egy ekkora gömböt, a vastagság az 3 mm lesz. Kicsit unalmas lenne, és mondjuk bevetni se lehet, mert a növényeknek is ott kapaszkodni kéne, meg gyökeret sincs hova ereszteni. De a legnagyobb gond a következő, egy ilyen objektum gravitációsan instabil. Tanultuk, hogy egy gömbhéjon belül a gravitációs tér nulla. De ha belül lebeg a nap, akkor az elmozdul, akkor nem hat rá erő. De fordítva, hogyha a gömbhéjat elmozdítom a nap körül, arra se hat erő. Ezért, hogyha valaki egyet dobbant a lábával, akkor az egész gömbhéj megindul, és megy tovább. Tehát kívülről nem arról lehet megismerni, hogy az infravörösen világít, hanem van arra, hogy egy marha nagy lukot ment ki a csillag. Ezt néhány évvel ezelőtt egy fizikus vetélkedőn feladtam, és több csapat egymástól függetlenül eljutott ehhez a helyes megoldáshoz. Na most azóta ennek a problémának egy részét már megoldott egy cifíró, Larin Nivennek a Gyűrűvilág című könyvében megvan a megoldás. Ott az történik, hogy a bolygó anyagából nem gömböt építettek, hanem egy nagy gyűrűt. A gyűrűt azt mondjuk 1 millió kilométer széles, és akkor 150 millió kilométer az átmérőjű, és így be van horpasztva, és forog. Akkor ebben már levegő meg víz már összegyűlhet, ráadásul a felszíne kisebb, mint a teljes gömbnek, tehát ez már néhány kilométer vastag tud lenni. Ezen már lehet hegyeket, völgyeket építeni, és akkor tényleg kellemes az egész. Mondjuk éjszakák, nappalok nincsenek, de hát azt meg lehet oldani úgy, hogy belül kering egy másik gyűrű, ahol egymással olyan téglalapok vannak láncokkal összekapcsolva, az kering bejött, megy körbe, és ez árnyékot vet erre a gyűrűre, és akkor szépen sorba követik egymást a nappalok meg az éjszaka. Más kérdés, hogy a regényt nem lehetett értelmesen befejezni, kiirtották egymást, meg hasonlókodta, hát már csak a romjait találták meg ennek az egésznek, de ez is gravitációsan ilyen stabil sajnos, mint kiszámoltuk, tehát hogyha egy kicsit elmozdulna, akkor ez is elcsúszna, nekit mehetne a csillagának, vagy így oldalirányba is lecsúszhatna, és akkor így ingadozik, meg elbillen, nem működik sajnos ez a rendszer se. Na, ilyen ötletek merültek fel a 60-as években, amikor először komolyan gondolták azt, hogy vannak az idegenek. És akkor ezzel el is indultak az első kísérletek, tehát elkezdték hallgatni az űrt, hogy szólnak-e mások, megüzengettek. Aki a Kapcsolat című filmet látta, vagy olvasta a könyvet, azt nagyjából tudja ennek a mechanizmusát, mindenféle politikai érdekek vannak, hogy adnak-e pénzt arra, hogy most 5 percig hallgassuk az idegeneket, hogy fontos vagy nem fontos. Nyilván, hogyha megtalálnák őket, akkor azonnal rászállnának a katonák, de hallgatóztak, és nem találták. És akkor a 70-es évek vége felé ez az optimizmus átcsapott az ellenkező végletbe, mindezen örömökkel szemben volt az univerzum hallgatása. Sklosky, aki az egyik kezdeményező volt ezeknek a konferenciáknak, és nagyon jó könyvet írt a Csillagok címmel egyebek között, nem erről csillagokra, de ilyesmikkel is foglalkozott, ő átment az ellentétes párta, és azt mondta, hogy egyedül vagyunk. Hát az univerzum hallgatása arra bizonyíték, hogy egyedül vagyunk. Most én meg pont azt mondom, hogy nem. Az univerzum hallgatása az pozitív jel. Tessék elképzelni, hogy mit figyelünk mi? Azt mondja, az idegenek kiabálnak-e? Érkeznek-e olyan rádiójelek, amit az idegenek nem nekünk szántak, hanem egymást? Jó, figyeljük azokat is, amiket pont nekünk, hogyha ők tudják, hogy egy ilyen csillagkörül biztos lesz valaki, de akkor oda van írva, hogy ti kedves, DNS alapú, stb. Ennyi fokos bolygón élő lények, üzenünk nektek. De ha nem, egyszerűen csak egymással beszélnek. Miért gondoljuk ezt? Mert mi is így csináljuk. A Földet, hogyha messziről nézzük, mondjuk 10 fényévről nézte volna valaki itt a naprendszer történetét, mit nézte volna mindenféle spektrum vonalban, láthatóbb a rádióban, stb. És egyszer csak azt vettem volna észre, hogy a rádiótartományban hirtelen a nap az nagyon kifényesedik. Rettentően, több ezerszeresen megnőtt a fényessége. Aztán pontosabban vizsgálták, akkor kiderül, hogy a forrás az nem maga a nap, hanem a nap körül ilyen egyéves periódussal keringő objektum, és onnan jön a rádiósugárzás. Aztán jobban megnézték, akkor az modulált, és hogyha még egy kicsit figyelték, akkor ők is megkapták a képernyőn a dallaszt. A Földet körülveszi egy fénysebességgel táguló rádióhullám gömb, amely lényegében a földi tévéadóknak az elparazorolt energiáját viszi ki a kozmoszba. Ha olyan, vagy olyan antennáik vannak, mint nekünk, akkor kb. 30 fényév távolságban vidáman veszik. De ha kicsit jobbak, akkor még messzebb is. A Kapcsolat című filmben az történt, hogy az idegenek felvették a jeleket, és gondolták, hogy nekünk nagyon fontos, amit először kiküldtük és visszaküldték, és akkor mindenki csodálkozott, hogy mi érkezett az űrből, Hitler megnyitja a berlini olimpiát. Ez volt az első olyan információ, ami kiment a kozmoszban. Na most... Hogyha egy kicsit is értelmesebbek leszünk, akkor nyilván nem ezt fogjuk csinálni. Ki a fene fog 4 pi térszögben 1/R-négyzettel csökkenő intenzitással üvölteni, miközben innen oda akarok beszélni. Fogok egy lézert, és oda világítok, és akkor annak nem fog szétszórodni mindenfelé, és nem fog úgy gyengülni a jele, hanem arra fele fogom küldeni annak, akinek üzenek. Már itt a Földön is most már egyre többen áttérnek kábeltévére meg ilyesmire, tehát így mennek az információk, oda mennek, ahova kell. Remélhetőleg az idegenek sem fogják ezt csinálni, hogyha olyan galaktikus méretekbe kell üzengetni, akkor nem építenek ilyen egész csillagokból erőműveket, hogy annyi energiát szórjunk be, hogy szétmenjen, hogy valakit meghallgassa azt a picik és legyengült jelet, hanem arra küldik, inkább kifejlesztenek valami fókuszáló berendezést. Tehát az, hogy mi nem halljuk az üvöltésüket, az inkább az ő értelmüknek a bizonyítéka. Kétszer fordult eddig elő, hogy ezek a rádiócsillagászok észleltek valami ilyen hirtelen értelmesét, egy ilyen hirtelen felerősödést. És azt gondoltak, hogy hát ez biztos valamiféle ilyen idegen üzenet, de nem kapták el többet. Valószínűleg az történt, hogy tényleg az, hogy átmentünk két távoli csillag közti információs vonalon. Éppen a naprendszer áthaladt rajta, elkaptuk egy szónak egy pici részletét, és utána többet nem kerülünk bele abba a vonalba, és nem fogjuk tudni ilyen módon rekonstruálni. Mert hogyha értelmesebbek, azért mi még adhatunk nekik ötleteket. Mi a szupercivilizációk számára az ötletünk? Az egyik az, hogy népesítsük be a galaxist. Erre viszont van remek példánk a Földről. Mégpedig Polinézia benépesítése. Mit csináltak a polinézek? Vannak kókuszpálmából faragott csónakjaik, vendéghajóval, stb. Amíg egy kis szigeten elég nagy lett már a népesség ahhoz, hogy tudjon nélkülözni néhány embert, azok némi kaját meg vizet beraktak a hajóba, és elindultak a végtelen láthatárnak. Az ilyen expedíciók nagy része éhen vagy szomja halt az óceánon. Egy részük viszont talált egy, hát, ahol faragnak ott a forgács. Tehát egy részük talált egy új szigetet. Mit csináltak, amikor partra szálltak? Hát nyilván elkezdték enni a kokuszdiót, megitták a vizet, hogyha találtak a szigeten, aztán leültek, sokasodtak, szaporodtak. Amikor már elegen voltak ahhoz, hogy tudjanak nélkülözni néhány embert, akkor visszaküldték az előző szigetre. Hogy találtak vissza? Érdekes módon vannak műszereik. A műszer egy kokuszdió. Fél kókuszdióba vizet tesznek, és vannak mindenféle érdekes karcok. Hogyha X szigetre akarok menni, akkor eddig a karcig törtöm meg a kokuszdiót, és nézem a nem tudom melyik csillagot, mondjuk a Siriust, és hogyha a megfelelő módon tükröződik a szemembe, akkor jó helyen vagyok. Mi ez a jó hely? Mi úgy mondjuk az adatszélességi körön vannak. Úgy hajóztak, hogy mentek északnak vagy délnek, amíg el nem érték a megfelelő szélességi kört, ezt ezzel a kókusz műszerrel tudták ellenőrizni. Utána elfordultak jobbra vagy balra, és mentek a széles, azt azért tudták, hogy jobbra vagy balra kell menni, mentek, nagyjából tartották a szélességi kört, és elértek a szigetre. Az előző szigetet tudták. Elmentek, felfedezték az újat véletlenszerűen, visszamentek, és ott megmondták kinek, mondjuk a törzsöreg varázslójának, hogy ilyen újabb koordinátájú helyen vagyunk, azaz berajzoltak az ő kukuszdiájuk egy újabb karcot, hogy a mi szigetünk az ezt jelenti. Most, hogyha azon a szigeten előfordult másik hajós népség, akkor annak a kókuszdiájába is bekarcolták azt, és azok meg tudták ezeket keresni. És utána ez a civilizáció a új szigeten, hogyha már elég gyarapodott, kiküldött újabb véletlen bemenő expedíciós seregeket. Így 300 év alatt benépesítették a polinéz szigetvilágot. Valahol Japán környékén levő szigetektől indultak, és eljutottak a Auschwitz szigetig mindent, szóval az egészet benépesítették. Mi az, ami nem alakult ki? Birodalom. Ugye a galaxisban sem fog kialakulni birodalom, minden filmben meg kell dönteni a galaktikus császárt, de ahhoz hozzátartozik a fénysebességen túli űrutazás. Galaxis császára kiadja a parancsot a lázadók likvidálására, és 300 évvel a halála után megjön, hogy igen, ebből nehéz birodalmat csinálni. Ugyanígy itt a Polinéziában is az történt, hogy néhány egymáshoz közeli szigeten időnként létrejött egy királyság. Kicsit háborúztak, aztán függetlenek, távolabbiakkal nem. Viszont folyt kereskedelem, és kulturális divatok végighullámzottak. Tehát például bizonyos fazekassági vagy földművelési módszerek végigmentek. A nyelv is nagyjából folyamatos volt, megvannak a helyi változatok, de megértették egymást, amíg ugye minden messze vannál kevésbé, de mindenki csak a szomszédba ment beszélgetni. Valami hasonló volt az Európában is, amikor azt mondja az ember, hogy járás, egy napi járóföldre mentem, mert viszonylag kevesen jutottak tovább, akkora volt a láthatárok, addig jutottak el. Itt a tengeren egy kicsit bonyolultabb volt a dolog. Egységes kultúra volt, de nem volt politikai szervezet és birodalom. Valami ilyesminek képzeli az ember a galaxis meghódítását is. Az a nagy különbség, hogy mi látjuk, hogy hova megyünk. Tehát nem kell kidobni véletlenszerűen az űrhajósokat, hogy halljatok meg aztán, vagy találtok valamit, hiszen a csillagok látszanak. Ha elég ügyesek vagyunk, akkor azt is tudni fogjuk, hogy ott van lakható bolygó. Másrészt meg lehet spórolni azt is, amiről megint sok sci-fi ír, hogy mennek a hajók, és a ott lakó emberek annyira hozzászoknak a hajóhoz, amikor odajönnek a célba, nem mernek kiszállni, mert megszokták a hajót, mint környezetet. Például le lehet őket fagyasztani. Vagy el lehet küldeni petesejteket, megtermékezett petesejteket, és a robotok vezetik az űrhajót, amikor jó helyre találtak, akkor ott kikeltik az embereket, és ott létrejön a civilizáció. Na, ők nekiállnak, lerombolják a bolygót, kibányásszák a vasat, stb. Tönkretezik a légkört, és miután így felépítették a civilizációjukat, akkor kiküldik a következő hullámot. Számítások szerint így körülbelül a fénysebesség tizedével tud terjedni ez a hullám. Tehát ugye mennek egy kicsit, aztán üldögélnek, fejlődnek, mennek tovább. Tehát az azt jelenti, hogy kb. 1 millió év alatt meg lehet hódítani az egész galaxist. Kérdés persze, hogy miért nem történt ez meg. Hát erre különböző érdekes válaszokat adnak a különböző sci-fik. Az egyik az, hogy megtörtént. És mi is az utódaik vagyunk, csak elfelejtettük. Ja, vannak ilyen könyvek, hogy kiderül, hogy minket is úgy telepítették ide. Hát ez nem túl valószínű, mert megtaláltuk a mi itteni őseinket. Ennek van egy olyan fejlettebb verziója, hogy jöttek az idegenek, és akkor megtermékenyítettek a neandervölgyieket, és azok lettünk mi. Ilyen ötletek is voltak. A másik ötlet az, hogy benépesítették, és itt vannak, de megálltak itt körülöttünk, és onnan néznek bennünket, és röhögnek, mert mi vagyunk a rezervátum. Vagy vannak ilyen kozmikus törvények, hogy a kicsiket nem bántjuk, vagy megvárjuk, amíg fölnőnek, és maguktól föltalálják a Pitagorasz tételt 22 dimenzióba, és ha azt már föltalálták, akkor lehet jelentkezni, és fölveszik őket a klubba, stb. Szóval ilyen típusú ötletek vannak. Nem tudjuk, hogy tele van-e már a galaxis, vagy nincs. Na most mi történik majd ebben a végtelenségig táguló világegyetemben? Ugye Dysonnak volt egy ilyen számítás, hogy a értelem az mit tehet egy állandóan táguló és hűlő univerzumban. Ugye értelem lerombolja maga körül a környezetet, mint tudjuk, és akkor már nagyjából nem lehet megkülönböztetni a gépeket a szeméttől, akkor mit kell csinálni, világegyetem majd tágul és hűl. Az értelem lefagyasztja magát és alszik egy darabig, és akkor ő magasabb szervezettségi szinten marad, mint a környezete. Akkor utána megint rombolhat egy kicsit, és ez a tevékenysége, megint alszik. Ha jól szervezi a romboló korszakait, tehát a tevékenységét, akkor egyre hosszabb államszakaszok közötti korszakoknak az összhossza végtelen lehet. Tehát egy lassan táguló és hűlő világegyetemben egy civilizáció aktivitása végtelen hosszú lehet. Csak nyilván nem szabad túlságosan tönkretenni egy adott idő alatt a világot, mert akkor még annyi sem marad, hogy elaltassák magukat. Ennek is van szép irodalmi megvalósítása a sci-fiben, Arthur Clarke-nak a Város és a csillagok című regénye, kicsit más, de ez az alapgondolat van benne variálva, hogy az egyedek is ott időnként lefagyasztják magukat, válogatnak az emlékeik közül, hogy a agy véges kapacitású, kellemes emlékeket elteszi, aztán amikor 1 millió év múlva föléred, akkor szépen fokozatosan följönnek benne a korábbi életéből lett emlékek, és él vidáman tovább. Mit csinálna a civilizáció, ha kialudtak a csillagok? Műveljük meg a fekete lyukakat. A fekete lyukakból energiát lehet termelni, azzal a mechanizmussal, amivel a Hawking sugárzás, ugye oda küldünk egy részecskét, az ketté válik, mondjuk egy negatív energia, meg egy pozitív energia van, negatív beesik a lyukba, a pozitívnak annak több az energiát, ami bejött, azt kinyertük, és akkor így megkapjuk az energiát. Van egy egyszerű módszer is, egy űrhajóval ráállunk a fekete lyuk körüli pályára, és szerelünk rá mit csinál a civilizáció, mert többször mondtam, szemetet teremel, azt beteszük egy vödörbe, és belejtjük a fekete lyukba, az húzza be a gravitációs, közben itt forgatja a tengelyt, és az áramot teremel nekünk. Ez biztos lehet egy kicsit fejletten módon megvalósítani, de így több legyet ütünk egy csapásra. A számítások szerint a fekete lyukból így körülbelül 10-szer annyi energiát lehet kiteremelni, mint az az objektum csillagkorában összesen több milliárd év alatt kisugárzva. Tehát van még idő. Mi történik, hogyha elbomlanak a protonok? Hát javaslom az anyagcserét, olyan értelemben, hogy az előbb már beszéltem arról a hipotetikus neutrinó anyagról, ami majd esetleg létrejön, és még a fene tudja, mi van a tanulnak környékén, át lehet települni neutrinó anyagba is. Határ a csillagos ég, vagy hogyha úgy mondjuk, akkor már nincsenek csillagok, akkor a fekete lyukas ég. Itt föl volt, mi van, ha az univerzum összeomlik, akkor a javaslat az, hogy diszidáljunk a fekete lyukakon keresztül. Mondtam ennek a nehézségét, hogy a fekete lyuk közben elpárolog, akkor nem tesz jót az egészségnek, hogyha közben beleugrottunk. Amikor ezt a fóliát írtam, akkor ideírtam azt, hogy idő van, csak a 20. századot éljük túl. Valahogy örömmel jelentem, hogy ez az első feltétel már teljesül, tehát a 20. századot már túléltük azóta. Már csak a többi 10. századikon évet kéne túlélni. Ha még bírják, akkor még van 20 percnyi anyagom. 10. századikonhoz képest ez. Fölmerül az a kérdés, hogy egyáltalán miért létezhet értelem az univerzumban, meg élet, meg értelem. Na, gondoljuk végig még egyszer, hogy amit a sci-fi világából vissza a valóságba, hogy hogy is csinálja az ember a kozmológiai modelleket, hogy tervezzünk univerzumot, tehát mi kell ehhez. Hát mi az input, amit a számítógépbe betáplálunk? Hát először a fizikai törvények, mondjuk kvantumelmélet relativitása, mint ilyen alapállandó. A világ dimenziói, Planck állandó fénysebesség, részecskék tömege, töltése, kezdeti feltételek, hogy ősrobbanásnak mennyi volt a lendülete, mennyire volt izotróp, stb. Aztán akkor nesze számítógép nyomjat. És mit ad ki? Hát kiadja a történetet. A történetben benne van a világegyetem méretének a változása, a hőmérséklet változása, különböző fajta részecskéknek a mennyisége, aztán később a struktúrák. Tehát ezek még csak függvények voltak, de aztán jönnek a struktúrák. Megmondja, hogy mikor, milyen fajta objektumok jönnek létre, mekkorák, milyen az eloszlások, milyenek az arányok, galaxisok, stb. Stb. Kijönnek ilyen adatok, például ez egy nagyon fontos paraméter, a fotonok per protonok száma, tudjuk, hogy ez 10-en körül van, a hélium-hidrogén arány, és így tovább. És ezeket összehasonlítja az ember a tapasztalattal. Ha jól csinálta, akkor megkapja a mai világot. Nyilván nem tudjuk, hogy ezeket a paramétereket pontosan ismerjük, ha nem, akkor iterációval visszamegyünk, kicsit módosítjuk a modellt, addig, amíg nagyon illik a mostanihoz. Mi történik, ha nem tudom pontosan a paramétereket? Azt gondolja az ember, hogy olyan világot kapunk, mint amilyen csak egy kicsit másik. Amikor a görögök megfigyelték a bolygókat, hogy akkor valahogy úgy gondolták, hogy mondjuk itt az egyik bolygó, ott a másik, és akkor kiszámítom, hogy hol lesznek fél év múlva, hát itt van. Kicsit másképp lent volna, akkor kicsit máshol lenne. Nem tévesztették el annyira, hogy a reggelékbolt helyett az estén keresték a Vénuszt. Nyilván nem pont ott volt, hanem kicsit jobbra volt, vagy kicsit balra, de nem voltak ilyen nagy gondok. Pici hiba, pici különbség. Ezt gondolná az ember a klasszikus mechanika alapján. De nem most olyan régen, 100 évvel ezelőtt Poincaré nyomán kiderült, és azóta most a 80-as években divattá vált, amit fizikában káosznak hívnak, kis különbségek nagy változásokat okoznak. Nem igaz az, hogy a paraméterek piciny változásával kicsit változnak a dolgok, nagyon meg fognak változni. Mindig el kell mondani a pillangó effektust, hogyha pillangó megrezegteti a szárnyát a dél-amerikai dzsungelbe, attól függ, hogy nyolcba lesz-e tornádó, vagy nem. Mondhatnánk, hogy üssük agyon azt a pillangót, nem tudjuk, hogy melyik az a pillangó, és melyik szárnyat, amit kell csinálni. Na most, a kozmológiában még durvább a helyzet. Ha a paramétereket itt egy picit megváltoztatom, akkor kijön, hogy olyan világ lesz, de az nem a én világomnak a perturbált változata, nem olyan, hogy egy kicsit nagyobbak a hidrogénatomok, vagy messzebb vannak a csillagok, hanem nagyon más világ jön ki, és ez a más világ az tipikusan nem lesz lakható. Ez a probléma körülbelül lakható világnak a hipotézise. Ugye a fizikában ez úgy jelenik meg, hogyha mondjuk az idő függvényében valamilyen mennyiséget elkezdek változtatni, a számítógép megoldja az egyenleteket, vagy ezt a görbét kapom, vagy kicsit másképp, akkor ezt. De vannak olyan egyenletek már a fizikában is, például a Schrödinger egyenlet, hogyha azt megoldja az ember, az egyik görbe elszáll erre, másik görbe elmegy arra. Hogyha egy kicsit odébb indítom, akkor még mindig elszállt arra. És van közt egy ilyen finom görbe, ami pont betalál, de nagyon nehéz megtalálni ezt. Az ember csinálta régen ilyen analóg számítógép, hogy csavargatni kellett a potmétereket, na most pontosan olyan legyen, és így oldottuk meg a Schrödinger egyenletet. Mihez hasonlít ez az egész? Hát a világegyetemnek a tágulási körülbelül végtelen sok ilyen van, végtelen sok köztük ott van az az egy pontos, amit meg kéne találni. Na ilyen értelemben, hogyha most arra gondolunk, hogy ha erre megy a görbe, akkor esik az eső, ha arra, akkor süt a nap, akkor nagyon pici különbségek nagy változásokat okozhatnak. Hát most mutatok néhány variációt. Azért merem gyorsan elmondani, mert ezekről már mind beszéltem itt menet közben, csak szeretném fölidézni. Az antianyag problémájáról beszéltünk már. Tudjuk, hogy a részecskefizikának a beépített aszimmetriája miatt 10 a 10-en plusz egy protonra jut 10 a 10-en darab antiproton, és az annihiláció miatt ebből lesz 10 a 10-en foton, és megmarad az egyszem nyomvat proton. És ezért akkor ez a paraméter, hogy a fotonok per protonok száma az 10 a 10-en, ez egy adat a világegyetemnek, ami a részecskefizikában következik. Ez az adat, ez durván arányos a világ entrópiájával, és ebből lehet kiszámítani azt, hogy ma a világ hőmérséklete 2,7, durván 3 Kelvin. Mi lenne, hogyha ez az adat más lenne? Tehát valóban a részecskefizika alapjainál egy kicsit módosítanánk a paramétereket. Például, hogyha ez a paraméter nem 10 a 10-en, 10 a 15-en lenne, akkor a világ hőmérséklete 500 Kelvin lenne, akkor ma még nem lenne víz. 500 fok fölött nincs víz. Akkor nyilván mi nem lennénk itt. Ha 18-on lenne, akkor még nagyobb lenne a hőmérséklet, akkor meg hidrogén atomok sem lennék, mert minden csak plazma lenne. Hogyha 10-22-en, akkor nincsenek atommagok sem, mert még az atommagokat is szétverni a sugárzás. Egy ilyen apró paraméternek, amire fene gondolja, jó, hát ez a világegyetem egyik leíró paraméter. Ennek a változtatása, ez ilyen durva változásokat jelent. Azt mondja, az ember nincs víz. Nem baj, majd lehűl a világ, majd lesz víz később. Akkor mi nem most vagyunk, hanem később élünk. Nem ez a helyzet. Nézzük meg, erre múlik az idő, ez a mai hőmérséklet görbe csökkent. Hogyha nagyobb lenne ez az adat, akkor magasabban menne a görbe. És egyszer csak majd megérkezünk 300 Kelvinre, és akkor majd lesz víz. Hát az a baj, hogy mikorra ez megtörténik, addigra már a nap kihűl. Próbáljuk leránszolni, hogy van. Csökken a hőmérséklet, egyszer eléri a 300-at, csökken tovább eléri a 200-at. A kettő között, van a 100 Celsius és a 0 között, akkor lehet folyékony víz. Ez alatt lehetne evolúció, de hát ez nagyon gyorsan elmúlik. A Földön nem ez történt, csökkent a hőmérséklet, és kigyulladtak a csillagok. És akkor a Földön tartósan, szóval a hőmérséklet körül van a hőmérséklet. Évmilliárdokon keresztül. Független attól, hogy közben a háttérsugárzás hőmérséklete tovább csökkent. Jó, tehát olyan korszakban élünk, amikor a csillagok stabilizálják a hőmérsékletet, ezért lehetett evolúcióról beszélni. Na most, hogyha ez később következett volna, amikor már nincsenek csillagok, akkor lenne a világban egy ilyen átmeneti szakasz, amikor lenne víz, de az egy röpke pillanat, aztán kész, utána nem lenne víz. Még egy durva dolog, hogyha nagyobb lenne ez az S, akkor a sugárzás még mindig dominálná az anyagot. Ugye volt először, hogy ez itt a energiasűrűség logaritmusa, az 1 per R köbbel változik az atomos anyagé, és a foton anyagé pedig 1 per R a negyedikennel. Ma az atomos anyag dominál. Korábban a sugárzás dominált, és ez a pont, ez a metszéspont, ez félmillió évvel a bum után volt. Ha még nagyobb lenne az S, akkor még ma is a sugárzás dominálna, az azt jelenti, hogy nem alakulhattak volna ki a galaxisok, mert a sugárzás dominált a világban, nincs meg az a gravitációs instabilitás, ami a galaxis képződéshez kellene. Tehát akkor nem alakulhattak volna ki a galaxisok meg a csillagok. Másik példa, amiről részletesen beszéltem annak idején, a neutrinók és a gyenge kölcsönhatás. Ugye ez az alapfolyamata a gyenge kölcsönhatásnak, neutrinók és neutronok, protonnál és elektronnál oda-vissza átalakulnak. Amikor még a termodinamikai egyensúly volt, akkor a neutronok és a protonok arányát a Boltzmann faktor mondta meg. Mi van benne a neutron és a proton tömegkülönbsége? A tágulás és hűlés során ez a folyamat szépen leáll. Tehát valamikor szétszedik a rendszert, ki lehet számítani ezt a hőmérsékletet, amikor megáll ez az egyensúlyi folyamat. Onnantól kezdve a neutrinok úgy maradnak, ahogy vannak, és a neutronok, protonok aránya befagy azon az értéken, tehát ide azt a hőmérsékletet kell beírni, ami az egyensúly utolsó pillanatában volt. Ez ugyanolyan, mint amikor később a fotonok lecsatolódtak az atomokról. Mi történik, hogyha ez a hőmérséklet kisebb-kisebb ennél itt a kitevőben levő tömegkülönbség C-négyzetnél? Az azt jelenti, hogy az egyik anyagból, a kevesebből abból nulla van. Ugye mindig mutogattam ezeket a közlekedő edényeket, egyiknek kicsit lejjebb van a feneke. Hogyha ilyenkor szedem szét a rendszert, az egyikben van, másikban meg már nem volt. Hogyha sok ellentétes irányban van, sokkal nagyobb a hőmérséklet, akkor magasan van, mind a kettőben körülbelül ugyanannyi. Ne ilyen nagyra tessék gondolni, még néhány kilométer magasságban vagyunk, nagyjából ugyanannyi van mind a kettőben. Hogyha ez a két adat, ez körülbelül megegyezik, akkor itt mondjuk egy van, akkor E ad mínusz egy, az körülbelül egy tized, akkor mind a két anyag fajtából marad, de láthatóan különböző arányban. Na ez a helyzet, ez a T0 paraméter, amikor leállt, ez az univerzum tágulásából, meg a gyenge kölcsönhatás paraméteréből számítható ki, ez pedig az elemi részecskék adataiból. És az derült ki, hogy ez körülbelül megegyezik, és ezért van az, hogy a neutronoknak a száma körülbelül 1/10 volt a protonokénak. Ezt, hogyha az ember beírja a faktorokat, akkor következő ijesztő egyenlőséghez vezet, hogy a gravitációs erő, meg a gyenge kölcsönhatás, meg a mindenféle természeti állandók között ilyen furcsa összefüggésnek kell fennállni, és ez fennáll. Meg kell helyettesíteni, egy nagyságrenden belül ez igaz. Na most miért fontos ez, hogy mennyi neutron, meg mennyi proton van? Tegyük fel, hogy annyi a helyzet, hogy ugyanannyi neutron, mint proton lenne, akkor később, ugye az első 3 percben a protonok meg a neutronok deuteronokká tudtak egyesülni. Hogyha minden protonra jutott volna egy neutron, akkor mindegyik deuteron, meg később hélium alakult volna, akkor ma nem lenne hidrogén. Akkor a csillagászok nem találnak a fősorozatban a hidrogént égető csillagokat, amik évmilliárdokig tudják melengetni az életet. Hát akkor mi se lennénk itt. Arról nem beszél, hogy a hidrogén kell ilyen dolgokhoz, mint víz, fehérje a csillagász. Na most később, erről szintén részletesen volt szó, amikor a szabad neutronok elbomlanak, ez a játék, akkor mi történik? A neutron azért tud elbomlani, mert nehezebb, mint ennyi a proton tömege, ez a proton plusz elektron, csak pontosan úgy kéne, hogy 2000 és akkor még egy, csak nem fért ki. Tehát a proton és az elektron tömegénél egy kicsit nehezebb a neutron. A neutron el tud így bomlani. Ha fordítva lenne, hogy a neutron egy kicsit könnyebb lenne, akkor nem bomlan el a szabad neutron, és akkor beleszólna az univerzum későbbi dinamikájába. És fordítva elképzelhető lenne az, hogy a proton a nehezebb, akkor a proton bomlan el neutronnál, ilyen folyamatok vannak most itt, de csak energia befektetéssel. Ha a proton nehezebb lenne, akkor ez lenne a alapfolyamat. Proton elbomlana, ez a pozitron találkozza az elektronnal, és maradnának a neutronok. Tisztán neutron gázból nem lennének később atomok. Ez egy olyan világ, amiben nincsenek atomok. Pedig én filozófiából vizsgáztam, hogy ugye az atomoknak a léte, az a világ történetének a folyamán szükségszerű, stb. A fenét szükségszerű, ilyen véletleneken múlik. De mi múlik ez a véletlen, hogy hát mi van a protonban meg a neutronban? Kvarkok. Erről volt szó, a proton az 2 U-kvarkból meg egy D-kvarkból áll, a neutron meg 1 U-ból és 2 D-ből meg ott vannak a gluonok. Milyen nehezek ezek a kvarkok? Körülbelül 100-szor olyan nehezek, mint a protonok. Tehát 300 egységet összerakok, rengeteg energia kisugárzik, marad egy egység. Ekkora a kükötési energia. Most, hogy ez a két különböző között ezreléknyi pontossággal ugyanakkor a tömeg jön ki, de az egyik egy picit nehezebb, és nem a másik picit nehezebb, ezen múlik az, hogy később vannak-e a világban atomok, vagy nincsenek. Az erős kölcsönhatásnak a nem pontosan ismert finom részletein múlik az, hogy a neutron egy kicsit nehezebb, és pont megfelelő mennyiségben nehezebb, hogy ez egyáltalán menjen tovább. Hú. Na, atommagok, erről is volt szó a csillagokban. Az alapreakció az, hogy a csillagokban protonok ütköznek, de azokból nem lesz egy ilyen, hogy kettes hidrogén, mert olyan nincs, kettes hélium, mert az a diproton. Az történik, hogy a gyenge kölcsönhatással, ezzel a folyamattal a proton elbomlik neutrinóra meg pozitronra, és amikor éppen neutron, a neutron össze tud ragadni, és lesz belőle deuteron, közben kisugározza azt, amit mi napfénynek hívunk. Na most, ez a folyamat a gyenge kölcsönhatással megy, és lassú, ő ugye a biztonsági szerep, ott annak idén ezt már meséltem. A további lépései a magfúziónak, azok már nem változtatják meg a protonok-neutronok egyediségét, azt már az erős kölcsönhatás csinálja, tehát így lehet lerajzolni a biztonsági szerep, aztán innen megy tovább. Mi múlik ez? Szintén elmondtam részletesen, a deuteron az épp hogy létezik. Van egy potenciál gödör, és a kvantumnyüzsgés majdnem betölti, és csak ennyi a kötési energia. A diproton meg épp hogy nem létezik, a kvantumnyüzsgés éppen túlcsordul, így. Tehát itt 1%-ról, itt meg 1000%-ról van szó. Azaz, hogyha egy kicsit mélyebb lenne a gödör, erősebb lenne az erős kölcsönhatás, akkor létezne a diproton. Ha viszont egy picit gyengébb lenne, akkor nem létezne a deuteron se. Pont úgy van beállítva az erős meg az elektromágneses kölcsönhatásnak az aránya és a kvantumelmélet, hogy az egyik folyamat, az, ami a diprotonhoz vezetne, az nem lehet, az nem megy, a másik folyamat meg igen. Ha lenne ez, akkor pillanatok alatt, hogy nem lenne biztonsági szerep, lezúdulna az egész, mint a lehúzott vécétartály, a csillagok nem évmilliárdokig gyártanák a héliumot, hanem egy pillanat alatt, 10-18 másodperc alatt legyártanák az összes üzemanyagot. Mi múlik ez? Megint az erős meg a elektromágneses kölcsönhatás aránya, az, hogy egyáltalán vannak-e csillagok. Láttuk, hogy később a csillagfejlődés további lépéseinél, amikor a szénatommagok jönnek létre, ugye két szénatom, két héliummagnak egyesüléséből berüljünnak jön létre, de az nem létezik. Háromból meg létrejött a szén, csak az meg valószínűtlen folyamat. Fredholm kiokoskodta, hogy amikor ez az ideiglenesen létrejön ez a berilliummag, az pont kvantummechanikai rezonancia miatt éppen el tud kapni még egy harmadikat, hogyha megfelelő az energia. Mennyi az energia, ki lehet számolni, és döbbenetes módon ez éppen 100 millió foknak megfelelő energiájú részecskék kellenek, pont annyi van a csillag belsejében. Történetek úgy volt, hogy Fredholm abból, hogy a csillagok legyártják a szenet, mert itt van bennem, Fredholmban van egy csomó szénatom, abból kiokoskodta, hogy van ez a kvantummechanikai rezonancia, megmondta a magfizikusoknak, hogy mérjétek meg, és így tényleg volt. Itt még azt írtam, hogy a 2%-on múlik. Nem, most már nálunk az egyetemen egy csoport foglalkozik ezzel, és kiszámolták, aztán egy ezredéknél pontosabban kell beállítani ezeket a szinteket, hogy picit más lenne a szénatomnak a fizikája, akkor megállt volna a csillagokban ez a folyamat. Rettentően éles, keskeny rezonancia görbe van, pont ott találja el a valóság ezt az adatot, ahol annak lennie kell. Jól megtervezték. Ugye ezt úgy lehet mutatni, hogy itt csöpög, aztán itt nem menne tovább, és van itt valami speciális szivattyú, ami a berilliumon tovább viszi a rendszert, és meg tovább. Innen nyilván a szénből megy az oxigénné, de ez a következő folyamat meg egy kicsit el van hangolva, tehát marad is szén is, meg lesz is oxigén, pont elég lesz az amibára, meg a cukorra, meg az alkoholra. Van még egy ilyen érdekes folyamat, erről is volt részletesen szó, csak majd gondoljuk másképp, a szupernova robbanás. Ugye a szupernova robbanás elfogyott középen az üzemanyag, zuhan be a csillag anyaga, létrejön a sűrű forró mag, és ott olyan magfolyamatok mennek végbe, amelyek neutrinókat keltenek. A neutrinók mennek kifele, és lefújják a csillag külsejét, és így kidobják az anyagot az űrbe, és így lesz nehéz anyagokkal, nehéz atomokkal szennyezve a világűr. Középen volt majd a neutron csillag. Neutrinókat a gyenge kölcsönhatás hozza létre. Hogyha a gyenge kölcsönhatás 10%-kal erősebb lenne, akkor itt nem jönnének ki a neutrinók, ott maradnának. Ha viszont gyengébb lenne, akkor itt nem ütköznének bele ebbe a külső zónába, hanem áthatolnának és kimennének. Mind a két esetben nem fújnák le a csillagnak a külső zónáját. Azt a kölcsönhatási paramétert egy kicsit föl meg le skálázva, akkor már nem történne meg a világnak a beszennyezése nehéz atommagokkal, megint nem lennék itt. Hiába gyártják le a csillagok a szenet, nem lenne továbbra sem sör. Nincsenek bolygók, nincsenek élőlények. Még van itt egy ilyen érdekes dolog, az univerzum kezdő feltételei. Itt vannak ezek a görbék. Azt mondjuk, hogy közele vagyunk ehhez. Milyen közel? A kritikus sűrűséget kell megsatszolni. Kritikus sűrűség közelében vagyunk, hát akkor a különbség per a kritikus sűrűség nagyjából egy nagyság. A laborban valaki azt mondja, hogy a mérési eredményem az 1 plusz mínusz 10, vagy plusz mínusz 1 tized, csúnyán néznének rá, de hát ugye mindenki tudja, hogy milyen nehéz megmérni a világegyetem tágulása, Hubble adott meg egyebeket. Tehát ilyen pontossággal tudjuk. Oké. Na de erről az adatról a kozmológiai modell alapján ki lehet számítani, hogy változik az időben. Arányosan az idővel. Ha visszamegyünk oda, meddig tudjuk követni, hát mondjuk a Planck-korszakig 10-45-en másodpercig visszamegyünk, oda-vissza, akkor ez az érték, ez már nem 1, hanem 10-60-on. Olyan pontosan kell innen elindítani a görbét a piros görbe közelébe, hogy még később sem mászol le onnan, mert ha egy picit másképp, akkor már itt vagy ezeken a görbéken vagyunk. Mi történne, hogyha nem 60 tizedes pontossággal lenne ez a finom hangolás, hanem csak 50? Akkor az történne, hogy a világegyetem 1 millió év alatt már vagy összeomlott volna, hogy egyik irányba térállt, vagy a másik irányba, olyan gyorsan szétspiccelt volna, hogy nem értének létre a galaxisok, mert minden atom önmagában üldögélne külön-külön, nem tudna összeállni, vagy pedig már rég vége lett volna a világnak. Mi vagy, ha 70 tizedes pontossággal hangolják a világot, akkor még mindig olyan sima lenne, hogy megint csak lennének galaxisok. Tehát nem csak az, hogy minél nagyobb fontosság, ki van az okumulálva, hogy mekkora ez a fontosság. De erre van egy jó modell, az inga. Meglököm az ingát, lengedezik. Nagyon meglököm, körbe megy. Mind a kettőnek körülbelül 1 másodperc a karakterisztikus ideje méteres ingánál. Tehát pont úgy lököm meg, hogy annyi energiát adok neki, hogy majd itt fogjon a tetején, akkor formálisan végtelen idő alatt megy föl. Ez az egy kritikus lelassulás, ami mindenféle előfordul a fizikában, ilyen fázis átalakulás a környéken. Azt lehet mondani, hogy az inga, hogyha pont jól lököm meg, akkor sok-sok nagyságrenddel túléli a karakterisztikus idejét, a lengés időt. Hát a világegyetemnek az alap fizikájából, ha nem is ismerjük eléggé, mi számítható ki karakterisztikus időnek? A 10-43-on másodperc, a Planck idő, ami a gravitációs állandóban, a Planck állandóban, meg fénysebességből kombinálható. Ez lenne egy ilyen gravio-relativisztikó kvantumos rendszernek a saját rezgés ideje. Most ehhez képest a világegyetem 60 nagyságrenddel tovább élt. Mert ennyi idő alatt kellene így magát, hogy összeomlania. Speciális kezdőfeltételek, ha még egy utolsót mutatok ezzel kapcsolatban, az izotrópiát. Tudjuk, hogy a világ izotróp, minden irányban egyforma. Nem teljesen pontosan, de azért jó. Vajon miért lehetett a plankkorszakban? Azt gondolja az ember, esetleg a plankkorszakban olyan volt, mint az amőba, össze-vissza rángatódott, aztán kisimult. De nem, mert ki lehet számítani, hogy az akkori rángatózások hőt termeltek volna, és abban ki lehet számítani a mai hőmérsékletet. Hogyha egy anizotróp lett volna, akkor ma a hőmérséklet nem 3 Kelvin, hanem 3 millió Kelvin lenne, és a többi megint csak nem lenne most víz meg élet. Visszaszámolhatjuk, hogy mennyire volt itt anizotróp 10-40-en. Tehát egy olyan gömb, aminek a sugár különbségei a sugárnak a 10-40-en szeresen. Nagyon jó keresztergálni, hogy ilyet csináljon az ember. Na most, ha anizotróp lenne, akkor ráadásul nem is rendesen tágul, hanem ilyen össze-vissza rángatozásokat, hogy önmagát metszené, tehát ilyen szingularitások lennek. Ez nem tesz jót az életnek, az ilyesmi. Amikor Hawkingék az első cikket írták erről, akkor azt mondták, hogy azt kérdezték, hogy miért ennyire izotróp a világegyetem, mert itt vagyunk, az volt a válasz. Ez azt jelenti, hogy ez nem egy ilyen magyarázó, de ha nem lenne ennyire izotróp, akkor nem lennék itt, hogy feltessük ezt a kérdést. Mindenesetre ez a következőre vezet ez az egész, hogy a világegyetem az nagyon sokféle módon, vagy legalábbis mi magunk nagyon sokféle módon nem létezhetnénk, mondottam valami 6 példát itt rá. A fizikai paramétereket egy kicsit megváltoztatva nem lennénk. Hát kész csoda, hogy vagyunk. Ugye már mondtam többször, hogy nekem azt tanították, hogy az törvényszerű, hogy a hidrogénatomból eljutunk a villamos emberig. Hát nem ez van, mert ha egy kicsit az egyik paraméterén, ha egy kicsit, akkor nincsenek atomok, nincsenek csillagok, ez nincs, az nincs, de ezek véletlenül mind összejöttek, mint az Kula és Körübdisz között kéne kanyarogni sokszor-sokszor, csak ilyen nagyon keskeny ilyen spagetti kanyarokon keresztül, hogy eljussunk odáig, hogy mi most vagyunk. Az a kérdés, hogy az, hogy mi itt vagyunk, és megfigyeljük a világot, ez hogy tud beleszólni az univerzum tulajdonságába? Tény, hogy itt vagyunk. Van egy ilyen másik furcsa adat, most csak ide írtam, ezt nem akarom észre sem elmondani, a 10-40-en az nagyon sokszor fölbukkan az univerzum leírásába. Ennek a különböző hatványai. Mondtam már, hogyha fölírjuk a gravitációs erőhöz tartozó ilyen finom szerkezeti adatot a 10-40-en, ha kiszámítjuk a világegyetem életkorát, abban az adatban mérve, hogy mennyi idő alatt megy át a protonon a fény, ez egy ilyen természetes nukleáris idő, akkor pont 10-40-en kapunk. Ha a Hubble időt a Planck időhez viszonyítjuk, akkor 10-60-on, ami ennek ugye a 3/2 hatványa. Hány csillag van a belátható világegyetemben? 10-60-on. Hány részecske van a belátható világegyetemben? 10-80-on, és így tovább. Ilyen, még egy csomó ilyen típusú számban. Dirac annak idején a 30-es években, amikor először rájöttek, azt mondta, hogy ez nem lehet véletlen, hanem 10-40-en az alapvetően a világegyetem életkora, és a többi paraméter az ezekkel kapcsolatban van. Ez például durván azt mutatja, hogy ez a G, ami itt van, ez fordítva arányos a világ életkorával, és ez változik az időben. Van valamiféle ismeretlen természeti törvény, ami ezt kapcsolatban hozza a világ életkorával, és ezért ez a kapcsolat mindig fennáll. Na most ez nem igaz, mert azóta már ki tudták volna mérni, kiszámolták, hogy ha ugye korábban akkor emiatt a gének nagyobbnak kellett volna lenni, az jobban összehúzza a napot, jobban összehúzza a bolygópályákat, a nap melegebben világít, föld közelebb kering, és akkor nem lettek volna a földön óceánok, mert sokkal melegebb lett volna. Tehát ez tény, hogy nem igaz. És van egy ilyen furcsa magyarázat. És valamikor a 60-as években egy érdekes válasz született erre, hogy Dicke azt mondta, hogy ennek a furcsa egybeesésnek van egy antropikus jelleg, az emberre hivatkozó magyarázata. Ugye az a kérdés, hogy mi köze van ennek a nukleáris adatokból összerakott számnak, a 10-40-ennek, ahhoz, hogy mennyi idős a világegyetem. Most ez nem úgy kell mondani, hogy mennyi idős a világegyetem, hanem a világegyetemnek melyik korszakában élek én. Ez a Hubble idő, hogy mennyi időt tart a bumóta, az azt jelenti, hogy maga mennyi idő van, és az én életkorom. Én akkor vagyok, amikor már legalább egy csillaggeneráció leélte az életét, fölrobbant a szupernova, szétszórta a szemetet, és abból létrejöttem én. Tehát én nagyjából egy csillagkornál idősebb vagyok. Ez viszont tisztán fizikailag, ilyen alapmodellekből levezethető, hogy a nukleáris időhöz képest ez a szorzófaktor jelenik meg, ez pedig 10-60-on. Tehát az, hogy az én életkorom a nukleáris időhöz képest 10-60-on, az ilyen értelemben kijön, hogyha az én életkoromra azt mondom, hogy legalább egy csillag életkora. Tehát nem a világegyetem, mint olyan, és az állandóan változó életkora kapcsolható össze ezekkel a fizikai paraméterekkel, hanem az, hogy én mikor vagyok jelen a világban. Ez pedig egy egészen más jelleg, egy ilyen biológiai állítás, hogy hát én valamikor azért lehetek, mert ahhoz kellettek előfeltételek. Ilyen anyag, olyan anyag, ennyi evolúciós idő. Tehát úgy is mondhatom, hogy nem láthatok olyan világot, ahol a világetem életkora kisebb, mint ez az érték, mert akkor én még nem jöttem létre, tehát magamra hivatkozom. Azaz, úgy is mondhatom, hogy a megfigyelő léte korlátozza a megfigyelhetőt. Nyilván nem tudok magam körül 10 millió fokos plazmát látni, mert akkor én ezt nem bírnám ki, és akkor nem tudnék róla beszámolni. Valami ilyen értelmű ez a dolog. Nyilván itt van ebben egy luk, ebben a gondolatmenetben. Miért nem mondom azt, hogy 10 000 csillag idő telt már el, tehát még néhány nagyságrend. Miért mondom, hogy én a legelső élőlény generáció vagyok, hogy egy csillag fölrobbant, rögtön utána jöttek a szénatomok, és rögtön utána jöttem én. Miért nem telt el azóta, amíg 10 000 csillag generáció, és aztán utána jöttem létre én? Ez még beleférne ebbe a logikába, tehát ez nem teljesen zárt gondolkodás, de azért... És ez, hogy a megfigyelő réteg korlátozza a megfigyelhetőt, ebből a 70-es években csináltak egy ilyen nagy elvet, az antropikus elvet, majd magyarul a lakható világ elvét. Ez azt jelenti, hogy egy adott megfigyelő nem figyelhet meg maga körül akármilyen világot, csak olyat, aminek a fizikai paraméterei összhangban vannak azzal, hogy ő létezik. Most ugye, mióta számítógépen modernizi az ember a világot, azóta le tud futtatni mindenféle modelleket, tehát abban a világmodellben, amit az elején mondtam, abban megváltoztatom, mit tudom én, 2-szeresére vagy 29 milliószorosára az elektron töltését, a gyengekölcsönhatás állandóit, megnézem, hogy milyen világ jön ki belőle. Kijön valami a gép, a nyomdafesték vagy a bit az mindent eltűr, kijön valami. Na, abban a világban nincsenek élőlények. Hát akkor azt mondanom, az nem az én világom, mert én vagyok, és én olyan világban vagyok, amiben élőlénynek kell lennie. Na aztán utána ezen vitatkoztak egy csomót, összegyűjtöttek rengeteg adatot. Ez, amiket én elmondtam, ez a néhány, ez csak néhány példa. A legutóbb láttam egy olyan összefoglalást, mert 190 különböző ilyen antropikus ér volt, hogy ha ez így lenne, ha az úgy lenne, akkor ezért meg amazért nem lennénk. Döbbenetes módon mindegyikből az jön ki, hogy az ember nem lenne. És ezért mondják antropikus érnek, hogy de azért az ember, stb. Most mondtak egy sokkal erősebb változatot is, ami azt jelenti, hogy a világnak olyannak kell lennie, hogy valamikor legyen benne megfigyelő. Tessék észrevenni, hogy az ellentmond, hogy egyszerűen más tendencia, mint a természettudománynak a szokásos magyarázata. Természettudomány oksági érvekkel dolgozik. Ez van, ebből az következik. Az, hogy milyennek kell lennie, az a vallásoknak a szférája. Légy jó, légy engedelmes, stb. És légy megpotról van szó, stb. De az ilyen típusú állítások, azok nem illenek bele a szokásos oksági elképzelésekbe. Vannak, akik ebből mindenféle még következéseket vontak le, amikor hol kiszámolt azt, amit a szénatommaggal kapcsolatban mondtam, akkor ő olyasmiket mondott, hogy ez és ehhez hasonló dolgok arra mutatnak, hogy valamilyen szuperintellektus babrál a világgal, nem beszélhetünk értelem nélküli fizikáról, kémiáról, stb. Itt valaki piszkál. Most attól függ, hogy kinek milyen a világnézete, itt rögtön egyesek azt mondják, hogy a természettudomány felfedezte az Istent. Rendeztek is Debrecenben egy konferenciát, ahol pont ez volt. Azért összegyűltek mindenféle teológusok, és akkor ünnepelték, hogy már a természettudomány felfedezte az Istent. Én voltam az ünneprontó, aki azt mondtam, hogy ebből még nem kell ezt a következtetést levonni. De csúnyán is néztek. Na mindesetre a... Sokféle módon lehet ezt interpretálni. Van egy nagyon érdekes könyv, van egy filozófus, aki érti a fizikát, ez már külön érdekes, Székely Lászlónak hívják, és ő írt erről egy részletes könyvet, az Emberarcú kozmosz címmel. Tehát ott leírja ezeket az alaptényeket, és mindenféle filozófiai interpretációkat, és nagyon érdekes és mély szövegek vannak, érdemes végigolvasgatni. És a végkövetkeztetés azon aztán még izgalmasabb. Na most mindesetben van akik ezzel foglalkoztak, az egyik most nem tudom pontosan ki volt, így felkiált a cikkék, hogy hát mire való egy megfigyelhetetlen világ. Szóval nyilván a világnak olyannak kell, hogy valaki egyszer körülnézen és meglássa. Ez összefügg, vagy összeilleszthető azzal, hogy a világot azért teremtették, hogy az ember jól érezze magát, körülnézze, valamikor, amikor elég okos lesz, rájöjjön mindenre, és akkor felfedezze, hogy uram, te ezt milyen jól csináltad nekem, de megpróbálja az ember ezt enélkül is. Milyen filozófiát tesz hozzá? Hát az egyik a pozitivizmus, hogy azt mondták, hogy az a megfigyelhető, vagy az van, ami megfigyelhet. A többi az csak a elképzelés. Ha senki sem figyeli meg, akkor milyen értelme beszélünk arról, hogy van világ. Aztán ugye nyilván lehet közvetlen vallásos ötleteket, és be lehet dobni a kvantumelméletet. A kvantumelméletben most már majdnem 100 éve már azon vitatkoznak, hogy milyen viszony van a megfigyelt és a megfigyelő között. Mit csinált a Schrödinger macskája, amikor még nem nézték meg, hogy él vagy nem él, hogy akkor ő milyen állapotban van, stb. Tehát ezek a kérdések, hogy a megfigyelés nélkül a világ milyen, és azzal együtt milyen, ez ott állandó vitatárgya, sőt matematikai elemzéstárgya. Hát hogyha a világban nincsenek megfigyelők, akkor vajon van-e kvantumelmélet, van-e mérési folyamat? Van, aki azt mondja, hogy az anyag igen megfigyelő önmagát, ez az egyik lehetséges, Penrose, stb. Kvantumgravitációs elmélet, ahol anyag időnként körülnéz, hogy összerázza magát, és hogy megfigyelt, ami túlságosan szétfolyt, akkor összeszedi. Mások azt mondják, hogy tudat kell hozzá. Az egész, amit itt elmondtam, ez valahogy úgy néz ki, hogy nagyon valószínűtlen a világ. Ugye milyen valószínűtlen, hogy pont úgy vannak a paraméterek beállítva, hogy belépnek a megfelelő tartományba, és akkor milyen jól összeáll a világ. Na most a valószínűtlenség az akkor értelmes fogalom, hogyha van miből választani. A 60-as években mindig lemondták a rádió, hogy a holnapi eső valószínűsége 30%. És Jánosi Lajos akadémikus kiverte a balhét, hogy hát ez értelmetlen állítás. Ugye nekünk ő tanította a valószínűség számítást, tehát ő csak tudta. Mit jelent ez, hogy ha 100-szor lenne holnap, akkor abból 30-szor esne az eső. De holnap csak egyszer lesz. Jó, tehát nyilván az ember finomíthatja, hogy de hogyha olyan nap, mint a holnap, olyan körülmények között sokszor lenne, tehát olyan körülmények többször nincsenek. Szóval egyedi eseménynek nincs valószínűsége. Tehát az, hogy a világegyetemnek ilyen-olyan paraméterei valószínűtlenek, az érzés, de nem tudomány. Viszont egyből más lenne a helyzet, hogyha azt mondanák, hogy van a lehetséges világok halmaza, és ezen valahogy az ember bevezetne valamiféle mértéket, hogy ez bizonyos paraméterek körüli tartomány, ekkora valószínűsége, olyan valószínűsége, és akkor megnéznénk, hogy az a rész, ahol lakható, az a nagyhoz képest kicsi vagy nagy tartomány, akkor már lenne értelme beszélni a valószínűségről, vagy valószínűtlenségről. Most akkor így már mondhatnánk, hogy a lehetséges világok halmazának csak kis részében van élet. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy a lehetséges világok halmaz, ez ténylegesen létezik is, tehát van a sok-sok párhuzamos világegyetem, akkor a elvnek ez az erős változata vissza van vezetve a gyenge elvre, hogy hát nyilván abban a sok párhuzamos világegyetem közül abban vagyunk, amelyikben lehetünk. Ha én most azt mondom, engem véletlenszerűen letesznek az űrbe, vagy valahol a világba, akkor nagy valószínűséggel azonnal megfulladnék, megillennék az űrbe, vagy némileg kisebb valószínűséggel egy forró plazma gömbnek a belsejébe azonnal elégnék. És mondhatom, hogy micsoda marha nagy szerencse, ilyen kellemes helyen vagyok, hogy langyos világ, víz, sör, stb. Minden ilyen kellemes dolgok vannak így egyben. Nyilván nem így van, mert nekem van egy dinamikai elméletem, amit az előbb megpróbáltam elmesélni, hogy én élőlény vagyok, és azért vagyok itt, mert csak itt lehetek, ilyen körülmények között jöhettem létre. Akkor nem kell csodálkoznom az, hogy itt vagyok. Ha van sokféle lehetséges világ, és nem vagy létező világ, és nem mindegyikben van élet, akkor én nyilván abban vagyok, amelyikben lehetek, és akkor nem kell töprengenem azon, hogy én miért pont ilyenek a paraméterek, azért olyanok, mert én csak ezt figyelhetem meg. Lehet gondolkodni, hogy hol vannak ezek a lehetséges világok. Az egyik ötlet ez, amit már mutattam és már szittam, hogy egymás után jönnek a világegyetemek, egy kicsit ezt módosítani kell azzal, hogy mindig, amikor reprocesszálják a világot, akkor más-más paraméterre reprocesszálják. És akkor kipróbálja az egyik fizikai lehetőséget, másikat, mondjuk az ember egymás után sok különböző autót vesz magának, az egyik csak megtetszik. Az a probléma, hogy ha a paramétereket változtatnám, és mondjuk el is fogadnám azt, hogy a nagy recső után újabb nagy gumb jön, a paraméterek változtatásával hirtelen átmennénk egy ilyen végtelenségig tágul a világegyetemben, aztán nem lehetne tovább folytatni. Szóval ez már rögtön nem működik. Ez ugye holnap új élet kezdődik, de mi van, hogyha az előző nem fejeződik be. Egy másik lehetőség az, hogy egymás mellett vannak. Mondtak olyanokat, hogy a párhuzamos brénekben, még korábban, amikor még könyvlaponként gondoltak a világra, mindegyikben mások a paraméterek, és egymás mellett mások a megvalósult történetek. Ezt az ember kiröhögte. Múltkor elmeséltem, hogy a legújabb fizika tényleg úgy gondolkodik, hogy úgy férnek el a sokdimenziós térben a alvilágok, vagy hogy kell mondani, a részvilágok, mint a könyvlapok, és az egyikben ilyen, másikban olyan paraméterek elképzelhető. Tehát így elférhet. Ez ugye megszámoltan végtelen sok világ fér el így. Egy másik lehetséges modell, amit az inflációval kapcsolatban meséltem, hogy tágul az egész világ, ott van benne az eredeti vákum, és ebben jönnek a különböző buborékok. És hogyha a buborékoknak a kezdő feltételei mások, és azok határozzák meg ezeket a fizikai konstansokat, egyikben ilyen világ lesz, másikban olyan, egyik buborék a tágulás után összeroppan, másik végtelenség tágul, stb. És némelyikben van élet, és akkor azon belül ott valahol van a mi kis világunk, és azt mondjuk, hogy milyen marha szerencsés paraméterek vannak. van még egy újabb ötlet, hogy a Hilbert térben van. Hát hol van a Hilbert tér, ezt inkább ne is keressük meg. Banach tér van Varsóban. Mindenesetre a kvantummechanikában szokták azt mondani, hogy ez a valószínűség, valószínűtlenség, hogy ágazik el a világ és Schrödinger macskája élő meg halott állapota felé, hogy dől el. Erre van egy olyan modell, hogy ténylegesen minden mérési pillanatban egyszerre ketté válik a világ, és megvalósul az is, hogy az elektronnak fölfelé áll a spinje, vagy az elektronnak lefelé áll a spinje, vagy a macska élő, vagy halott, stb. És akkor olyan, mint egy óriási pályaudvar, ahol minden pontban ketté ágaznak a sínek, és így elágazik, és mindegyik létezik. És ezt már csak azzal kell egy kicsit megspékelni, hogy na jó, de némelyik ilyen elágazásnak a fizikai paraméterek is megváltoztak. Egyik vonalon ilyen, másik olyan, és akkor ezek között valahol ott létezik. És az egésznek a totalitás az, amit mi univerzumnak hívunk, vagy igen, mivel annyiféle lehetne multiverzumnak. Ezt az ötletet, amit az előbb mondtam, hogy kell lenni, és a kvantummechanikával okoskodva, ezt Wille lerajzolta egy ilyen nagyon híres ábrával. Fogd egy pillanatot? Elkezdődik a világegyetem, aztán tágul, egyre vastagodik, és a végén itt valahogy létrejön az értelem, és rápillant a világegyetemre, és ezzel a pillantással határozottá teszi a kvantum állapotát, és ettől lett univerzum. Ez nagyon szépen hangzik, és minden könyvben szépen berajzolgatják. Mit szól ehhez egy fizikus, ehhez az elmélethez, az egészhez? Sokan azt mondják, hogy nincs értelme erről beszélni, mert a világegyetem úgy van, ahogy van. A paraméterek annyiak, amennyi, és ez nem vita kérdés. B, úristen, stb. C, majd lesz egy szuper elmélet, ami kimagyarázza, hogy mérjenek a paraméterek. Amikor annak idején külön kimérték az elektromos meg a mágneses adatokat, dörzsölték a macskafarkát, mozgatták a mágneslőket, és utána, és ettől függetlenül kimérték a fényterjedést. Akkor utána találtak egy érdekes összefüggést az elektromos szuszceptibilitás meg a mágneses szuszceptibilitás meg a fénysebesség között. C egyenlő 1 per gyök epsilon szor mű. És akkor milyen furcsa. De utána jött a Maxwell-féle elektrodinamika, amiben ez levezethető. Mert egy nagyobb elméletben a paraméterek között ez az összefüggés. És a fénysebesség az nem akármi, hanem az, ami ezekből kijön. Tehát egy nagyobb elmélet meg fogja mondani, hogy miért ilyenek, és az a paraméter, ami a 16-dik, az annyi, mert úgy jön ki a mélyebb elméletből. Na most a Székely Lacinek a könyve megmutatja, hogy ez nem így van. Olyan értelemben, hogy abszolút nem következik az, hogy rendben van, egy mélyebb elméletbe levezetem, hogy ennyi. Hogy miért pont az az adat jön be, ami az életre kedvező? Lehet, hogy valami szükségszerű összefüggés van a különböző paraméterek között, de miért pont olyan, ami kedvező? Vagy másképpen elmondva, a multiverzumban, a sok párhuzamos univerzum között, miért kell egyáltalán olyannak lenni, amiben van élet? El lehetne képzelni azt, persze akkor nem lennénk és nem tudnánk elképzelni, el lehetne képzelni olyan világot, ahol végtelen sok lehetőség közül egyik sem alkalmas életre. Tessék erről sci-fit írni, csak kicsit unalmas lesz, mert nem lesznek szereplők. De mindegy, szóval egy ilyen világ is elképzelhető lenni, de az, hogy egyáltalán van benne lakható világ a sok lehetséges világ közül, az már maga egy ilyen extra speciális tendencia. Székely ezt úgy fogja, hogy a fizikai antropikus elv mellett van egy ilyen filozófia, egy ilyen mélyebb antropikus elv, hogy egyáltalán lehetséges lakható világ. És ez összekapcsolódik a Heideggeri alapprobléma, hogy egyáltalán miért van valami, ahelyett, hogy semmi lenne. Most az egészről azt szeretném elmondani, hogy amit ma beszéltem, az nagyjából az utóbbi mondjuk 50 évnek a tudományos eredményeinek alapul, és ebből itt a kozmológiai rész az meg az utóbbi 20 évnek a tudományos eredményein. És hát itt a végén már a 10-a, 100-a, meg 150-en éveknél jártunk, és hát remélem, hogy amíg ez elkövetkezik, addig a fizika is fejlődik majd még valamit, és ezért annak, amit ma elmondtam, annak még az ellenkezője sem lesz igaz. Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést a hosszú.
Eper, első pesti egyetemi rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.